You are the first person to join the conference.
Elvileg azt mondja, hogy muszáj lenne neki menni ezek szerint.
Hát itt mennie kéne. Hát ha az előző, tehát hogyha eltettek egy gépet, meg betettek elé egy másikat, akkor mennie kéne. Explorer, és abból 8-as vagy 9-as
verzió. Akkor lehet, hogy nem lesz frissít.
De a 10-esben már, a 10-esben is elindult, csak nagyon sok funkció nem.
ezt nekik, de...
Nem betíteni, magamnak akarom nézni. Mert nem mindent nyomtattam ki. Ajaj, csúcsra. Várjál, várjál. Leveszek.
A károlyban is találni.
Tudom ezt letenni. Valamit csak van.
Persze. Letenni ne tetsz sehova.
Hogy kell ezt használnom, Zolti, most segít?
Neked semmit nem kell csinálni.
Nekem semmit?
Nem ide beszélsz, de nem kell nyomni semmit, csak beszélsz,
jó?
Ott már van valaki, de még csak egy valaki van.
Igen.
Miért megy a recording? Nem akarok recordot. Ő van benne ebben a konferenciában egyedül, tehát más még nincs.
Hát igen, mert fél tisztől van.
Ott fogod látni, akik belépnek, de nem tudom, mikor akarnak.
Hát figyelj, tisztől van hivatalosan, fél tisztől nyitják meg a felületet.
Hát igen, az már megvan, mert benne vagyunk.
És itt a hivatalos kezdés.
Aha. Tök jó, hogy aztán meg sem várjon egy vásárlásánál.
Mi a teendőm?
Semmi.
Semmi?
Ha beszélnek, beszélj.
És hogyha azt mondom, hogy én be akarom fejezni?
Mit?
Hát a konferenciát, a végén.
Akkor ezzel a gombbal szakítod a hívást.
Oké,
jó. De telefonhívás igazából csak videós. Ezzel, és akkor kész.
Jó.
És akkor szólsz nekem, én elcsomagolom a cumót.
Jó, jó, van, akkor azt itt hagyom.
Jó, de ne nyomkodjad amúgy.
Szórakozni fogok.
És akkor majd, amikor bejönnek a többiek is, úgy, mint őt, majd látni fogod az összes többi embert.
Jó, jó.
Ha nem akarod, hogy hallják, akkor nem hallják.
Tehát akkor most mindent hallanak esetleg. Oké, jó, köszönöm.
Köszönöm. Én csak fél másodókat menjünk be izban.
Jó. Nálunk is lesz tényleg?
Nem, ezt azt visszük most el elsőnök.
Ennyi, nem volt
tényleg. De lesz egyébként egy kisebb.
Az nagyon jó hír. Jó hír. Akkor jó munkát nektek is.
Köszönöm. Egy kis rohangálás van. Megkérdeztetem, hogy akik már becsatlakoztak, látnak-e minket, hallanak minket, prezentációt látják-e? Hallani ezek szerint hallanak?
Hallani, igen, igen. Prezentációt nem láttunk még.
Sikerült?
A prezentáció nem látszódik.
Látok egy Firefoxot.
Azaz, az lesz az.
Az már jó.
Ha már a Firefoxot látjátok, akkor az képen.
Igen.
Ez probléma?
Hát ez probléma. El kellett volna mondanod, mert már mindent ahhoz a dékhez építettem.
Ja.
Sziasztok!
Szia, Panna, hello, hello. De nem baj. De azt is lehet írni, hogy arra átmásoljuk.
Ott a vincs.
Ott a vincs fog ünnepni a professzor valahol, és ott van. És itt helyi szürke lesz, majd meglátjuk, hogy... És akkor itt tudunk valami?
Hát ez erről nem biztos, hogy annyira szép lesz.
Hát nem is kell, hogy szép legyen.
Mindjárt várja, belőjük a felbontást.
És most papja a 226 is?
Nem. Nem.
Azt is valahol tudunk.
Itt van.
720. Jó, végsősorban akkor mehet erről is, nem? Akkor mehet egy laptopról. Csak te fogsz tartani, vagy ki fog
működni? Nem, én semmit nem fog tartani. Professzor fog beszélni, csak ezzel vannak azok a dokumentumok, amit ha esetleg meg akarunk jeleníteni, akkor lehessen látni.
Jó, lényegében amúgy csak át kell dugnatok ebben a gépbe, de itt vagyok, csak úgy emlékezem, akkor a könyvű prezentáció, hogy úgy lehet, hogy lesznek
egyébként. Leszünk, igen, és ezért kell. Mondtam, hogy...
Igen.
Ti előfizettetek most az ADT
plusszal. Igen.
Hát tudod mondani, hogy mennyiért?
De, pontosan 1 millió forintért. Én
az azt hittem,
egy évre. Én nagyon összevesztem a Károlyjal ezen, mert ezt tulajdonképpen megkérdezték tőlük, hogy tőlünk, hogy reálisan szerintük mennyi. És akkor ő ezt kalkulálta ki, mondván, hogy hát mi az egész egyetemi kampuszhoz.
Hát akkor megvan.
A másik pedig az, hogy az állománynak a felé.
Nem, mert most tudod, hogy nem tudom, a táblázatokat láttam, hogy ott voltak előtted, hogy a részbe is felmerült.
Az nagyon helyes, csak azért hogy mondjam, a mértéket tart. Erre azért egy évre,
tehát nem 2015,
erre. Mostantól. Nem, mostantól egy év.
Igen, ez olyan szempontból... Még nem fizettétek, vagy csak?
De szerintem már ki is fizetik.
Igen, de ez ilyen szempontból ez nagy a viszontnak is lesz gondolat, kérde is tényleg megveszik tőle, akkor
pontosan. Így van, de kompenzálja csak. Szóval én tényleg tisztelem, becsülöm, kurva jó, nagyszerű, tényleg megcsinálta, amit a mandának kellett volna, meg a Neumann-háznak, meg a többi bedőfiataknak, de én azért azt kikérem magamnak, hogy én ennyit fizessek érte. Úgyhogy én most azt mondtam az embereknek, hogy egyesével számoljuk, hogy ki honnan, mennyit, mit használ, mennyit használ, és utána pedig újra tervezés. De hogyha az ELSZ bejön, akkor...
Ezt most azért kérdezem, mert az ELSZ-nél sem mindegy, hogy mennyit fizetni.
Szóval azért figyelj, vigyázzatokat, ezt nem tudom tőle, de a közművelési könyvtáraknak, nincs tőle, aminek, nem tudom, hogy 200 000 ért, vagy 250 000 ért adják. És az nekem mennyi, hogy ott csak a könyvtárban működik. Baszos, működjön nálunk is a könyvtárban, és akkor mi? Hogyha ez ennyire... Szerintem ez durva.
Jó. Vélemény is, meg a konkrétális.
Oké, jól van. Nincs mit. De talán jobb is, hogy tőlem kérdezted. Mert az én véleményem árnyaltabb. Oké. Na jó van.
Szerintes, várjunk.
Én egyébként
még egy kérdés a távol levőknek, akkor mindenki hall mindent, ugye?
Igen.
Jó, és a prezentáció is látható?
Hát az még nincs prezentáció.
Egerben igen.
Hát egy Windows asztalt kéne látni.
Valamelyiket nyisd meg.
Mennyi dolog mondjuk egy PDF-et?
Az egy emlék.
Jó, Egerben látható.
Látható?
Jó. Igen, Egerben igen.
Akkor minden rendben van. Gyuri, akkor maradhat ez a laptop használni?
Vigyázz a prof, és akkor ő majd megmenni.
Csak azért, mert akkor az egeret átdugni még ilyenek. Jó. Meg akkor fölösleges.
Hát, csak annyit ezeket fogjuk, csak talán ha van rá szükség, akkor... Itt van a professzor, mindjárt megmondja, hogy ő mit szeretne látni.
Én azt gondolom egyébként, hogy a...
Ezért egy picit még kikapcsolom a prezentációt, mert kintre nem érkezik meg a jel. Ki nem látja.
Gyere,
azt szeretném kérdezni, mi lenne akkor, hogyha egyszer
a dologban. Oké. Most és akkor majd ő mit akar, nem?
Jól van.
Láttam, hogy bejött a van. András se tudom, hogy jön-e, mert ő is itt
volt. Én szerintem nem ő, ne egész más élők most.
Jó.
És láthatólag nem.
Jó.
Igen.
Jó.
Igen. Csak azért készítettem ki, hogy akkor már
nem tudom.
Azt nem tudnám megmondani. Biztos, hogy
hát akkor megsülni elevezem.
Azt tudom. Ez a fejlasztatot töltöd, ugye?
Az az enyém, igen.
Nem baj, az majd arra késztet minket, hogy például. Nekem nem kell még, köszönöm szépen. Nyilván egy idő után majd jó lesz.
Megkérdezem itt is, hogy kinyithatom az ablakot? Mert itt pillanatok alatt ezek gyakorlatilag egy gázsütő, igen. Tehát
ilyen kapacitásuk van.
Tegyed le egy tengelyt. Az itt nem megy.
Miért? Kár. Nem vagytok elég jók. Jó napot kívánok! Egy gondolat merült fel még bennem a kapcsolatművek ideiglenes jelölésére, hogy az is egy opció, hogy bevezessük egy ügybesorolást a könyvek számára, ami a második és sokadik megjelenési formát jelezni esetleg. Ennek az az egy előnye van, hogy ez könnyen kereshető, és 10 perc alatt létrehozható. A másik áttekinthető, és hogyha a cím,
Igen, azt gondolom egyébként, hogy sokat beszéltem a csillagokról, általában kapcsoltakról, hogy valahogy így kéne ezt megcsinálni, hogy olyan maximum, olyan egy-két mező felvezetés, amit mi tudunk előre definiálni. Tehát amikor nem szabad szöveges bekezdés van, hanem azt mondjuk, hogy ez meg ez lehet, és akkor annak megfelelően, de viszonylag rugalmasan megy az újnak vezetés.
Annyi kérésünk lenne még, hogy aki esetleg videodesktop programon keresztül lépett be, tehát sima kliensen az, keresztül, az a mikrofonját hát legyen szíves kikapcsolni, mert be fogunk gerjedni nagyon.
Már van.
És maximum hozzá szeretnek szólni, akkor
kapcsolják az új rendszerben esetleg a kapcsolatban.
Ez persze nem érinti azokat feltétlenül, akik a normál
konferencia rendszeren keresztül jöttek be, de akik desktopon azokat igen.
Ja, a bölcsész kollégáink azok főletbeket is szennyeznek ilyen másod és sokadik kiadásokkal. Tehát tulajdonképpen mindegyiknél be lehet vezetni, aminek nem tudnám, mi legyen a neve. Igen. De lehet egy besorolás, amelyik minden típushoz, ahol ez előfordul, behelyezhető.
Igen, mert ez egy, szerintem is valami, tehát egyszerűen arról van szó, hogy egy olyan problémát, amit a nagy bibliográfiai adatbázisokban sem tudnak egyértelműen szabályokkal kezelni, szerintem nem egy tudománymetriai eszköznek kell megoldani.
Igen, de valamit azért de csak valamit kell csinálnunk, mert világos. Bizonyos területeken, bizonyos emberek számára, hát van akinek, mondjuk Magyarországon talán ilyen nincsen, de én annak idején egy életlen tankönyvről tudom, hogy
van egy egyeremben
sokkal. Abul az egyik fájdalom volt. Most, hogyha ezt netán valaki jelezni akarja mind a 29 kiadást, az nehéz.
Ugyanakkor viszont az is tény, hogy az egyes kiadások teljesen ad hoc módon eltérhetünk egymásban, akár azzal is, hogy értelmi
hozzá. Igen, de akkor ezt viszont a szerzőnk
jelent. Pontosan erről van szó, és szerintem ezt is ilyen egy-két mezőbe szúrásával lehetne valahogy kezelni, de általában.
Akkor elvileg mind a két gép megy, amelyiket szeretném most használni.
Az Anikó nem tud ma jönni, azt nem tudom írni.
Kivettem a levelet.
Lehetne a napirend, hogy először rakjuk ki ezt a táblázatot a javasolt új kifejezésekkel, mert tulajdonképpen ezzel nem tudunk mit csinálni, ezt arra azt tudjuk mondani, hogy mindenki nézze meg, és van egy hét arra,
hogy
utána általában kapcsolt dolgokról, jó? Először az üzenetben.
De hogyha megáll valami, akkor ne állj egy percet, amivel megcsörget, és ott gyorsan lesz, mert most én nem fogok is tudni két-három órát.
De nem fog megállni.
Jó. Itt vagyok a közelben, de nem ülök itt.
Jó,
valami
jó.
Elvileg minden megy a próba.
És akkor melyik legyen a...
Az a...
Ez a besorolás?
Besorolás. Igen, kulcsszó javaslat.
Igen,
ez az. Köszönöm szépen.
Itt vannak elvileg a dokumentumok, amit már ha most éppen erről fogunk beszélni, hogy ideg.
Kezdhetjük is. Bőven. Ben van, mindenki be van kapcsolva? Azt javaslom, hogy kezdjük el. Jó reggelt, jó napot kívánunk mindenkinek. Itt Budapesten az MTA könyvtárban elég sokan együtt vagyunk, úgyhogy kivetítőn is nézik a kollégák a szomszédteremben a konferenciát. Ezért itt most nem is, el is tekintünk attól, hogy itt most mindenki bemutatkozzon, meg jelentkezzen, de azt viszont szeretnénk kérni a jegyzőkönyv számára is, meg egyébként is, hogy jelentkezzenek be a vidéki helyszínek, hogy tudjuk, hogy van kapcsolat, illetve tudjuk, hogy ki van itt.
Jó napot kívánok, Bernácskiné Babus Csilla vagyok, Szegedről. Hallatok, Kati?
Igen, köszönöm, szia.
Köszönöm, Csilla. Sziasztok, jó.
Tóth Csilla, Tóth Csilla Győrből.
Jó, szervusz, Csilla. Egert látom még.
Borbalás, Debreceni Egyetem.
Igen, köszönjük. Egert nem halljuk.
Kun Zsuzsanna, az Eszterházy Károly Főiskola könyvtárából.
Köszönjük. Van még valaki, aki online van, és még nem szól?
Jó napot kívánok, Megyesi Erika, Kecskeméti Főiskola.
Szia. Még valaki?
Pécsről, Pécsi Tudományegyetem Bertáné Német Ágnes és a Levente Kilát.
Köszönjük. Akkor azt hiszem, hogy ennyi. Úr is sikerült. Jó. Jó, akkor úgy hallom, hogy nincs több jelentkező, vagy bejelentkező. A Gyuri elküldte a napi rendet, illetve azt, hogy milyen témákat szeretnénk ma tárgyalni. Ezzel kapcsolatban nekem az lenne a javaslatom, hogy előre vegyük azt a témát, ami remélem, hogy a kivetítőn is látszik, azt a dokumentumot, ami az bizonyos típus elnevezések, besorolás elnevezések változtatására tett javaslatokat tartalmazza. Ez nyilvánvalóan, sokszor beszéltünk már róla, hogy itt-ott-amott szükséges lenne ilyesmit csinálni. Most van itt egy összegyűjtött dokumentum, amit mindenki megkapott. Első kérdésem az lenne, hogy van-e most valakinek ehhez olyan hozzászólása, amiről úgy gondolja, hogy beszélni kéne, anélkül, hogy egyenként belemennénk az egyes típusokba. Tehát ha most valakinek kész előrevívő javaslata van, azt kérjük, de nem szeretném, hogyha most végig kellene menni az összes javaslaton. Hát, hogyha senkinek nincs, mint ahogy úgy tűnik, akkor viszont azt szeretném javasolni, és ezt majd szavazást fogok kérni, hogy egy hétig kap még minden tagintézmény, adminisztrátor, intézményi képviselő arra, hogy ezt mérlegelje, és mához egy hétre, jövő pénteken a beérkezett javaslatokat összesítjük, akkor véglegesítjük ezt a táblázatot, és akkor hajrá. Elfogadható ez a javaslat? Illetve van-e valakinek ellenvéleménye, mert itt most nem tudunk kézfel tartani? Jó, én akkor azt gondolom, hogy ezt tekintsük elfogadottnak, és akkor ezt a napi rendet ki tudjuk pipálni. Azért kértem, hogy vegyük ezt előre, és ilyen nagyon gyorsan, mert ami viszont következik, tulajdonképpen háromféle előterjesztés, amit innen is köszönünk Dudás Anikónak, aki most nem tud részt venni ezen a mai videokonferencián, de ezeket ő készítette. Ezek részben már voltak a bizottság előtt, részben nem pont ennyire kidolgozva voltak, de mindegyikről már beszéltünk, és egy dolog van, ami összekapcsolja őket, nevezetesen az, hogy itt az egymással kapcsolatban lévő dokumentumokról van szó mindegyikben. Ugyebár beszélünk a sorozatokról, a többkötetes művekről, illetve a másod, illetve többedik közlések kérdéséről. Ezek mindegyikével kapcsolatban az a lényeg, hogy valamiféle rekord kapcsolatot egyrészt kell, vagy nem annyira szükséges alkalmazni velük kapcsolatban, ez nyilván egyenként dől el. A második kérdés az, hogy az MTMT mennyire tud rugalmasan alkalmazkodni azokhoz az igényekhez, hogy ezek a kapcsolatok kialakuljanak. És a harmadik, és nagyon nem lényegtelen kérdés az, hogy tudjuk-e ezt olyan módon javasolni, hogy a szerzők, illetve a bibliográfiát feltöltők számára átlátható és viszonylag egyszerű módon történjen meg ez a rekordkapcsolat. Ugyanis azt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mindannyian érzékeljük, hogy elsősorban a szerzők számára olyan szabályokat kell adnunk, amik tiszták, világosak, és nem szükséges hozzájuk, nem tudom, milyen bibliográfiai képzettség. Viszont ezeket úgy kell tudni kezelni az MTMT-nek, hogy az értékelések során maguknak az értékelőknek is viszonylag tiszta képletet adjanak az adat legyűjtések során. Nyilvánvalóan itt egy csomó olyan probléma van, amit nagyon nehéz egységesen kezelni, hiszen a különböző tudományterületek, tudjuk jól, hogy más és más publikálási szokásokat követnek, mások a hagyományok, illetve az egyes tudományterületeken sokszor másképp értékelnek bizonyos dolgokat. a típus és besorolási kérdéseket valahogy hozzá kell igazítanunk ahhoz, hogy mondjuk az egyes listákban milyen módon jelenítjük meg, milyen adatokkal egészítjük ki a felvitt dokumentumokat, és azt is, én megmondom őszintén, nekem mindig az jut eszembe, hogy olyan problémákat nem fogunk tudni megoldani az MTMT-n belül, amiket nagy bibliográfiai adatbázisok sem tudnak egyértelműen kezelni. Ezekkel tovább terhelni az amúgy sem túl egyszerű MTMT-s rendszert nem volna célszerű, viszont kézenfekvő és egyszerű segítséget kell nyújtanunk azoknak, akik próbálkoznak szabályos adatokat feltölteni. Amit most itt elmondtam, valószínűleg nagyon, lehet, hogy olyan tehát jól tükrözi azt, hogy milyen nehéz, legalábbis számomra ez az egész probléma, de aki végigolvasta figyelmesen a benyújtott anyagokat, azt is érzékelte, hogy valóban nem egyszerű dolgokról van szó. Még ami mindegyik típusra talán érvényes, mindegyik fajtájára a kapcsolt dokumentumok problematikájának, azt szeretném kiemelni, hogy amit Dudás Anikó alapvetően javasol, hogy valamiféle az FRBR-ből kiinduló megközelítést próbáljunk meg alkalmazni, az szerintem működtethető és elfogadható, és erről már volt is szó legutoljára, azt hiszem áprilisban vagy májusban a legutolsó bibliográfiai szakbizottságon mondtuk azt, hogy tulajdonképpen ez az elgondolás jó. Nagyon szeretném, nem is tudom, talán vegyük sorra a különböző dolgokat, amik itt szóba kerültek. Talán először a sorozati problémákkal kezdjük, ami valóban nem olyan rég volt itt téma, amiről megegyeztünk, hogy valóban kezelnünk kell, és emlékezett frissítésként az talán a lényege az egésznek, hogy abba maradtunk, hogy valamiféle a folyóiratokhoz hasonló elbánás a sorozatokkal nem lehet kilátástalan. Illetve azon túl pedig valamiféle rugalmasabb, a jelenleginél kicsivel rugalmasabb tovább lépés az egyes esetekben a különféle dokumentum típusok irányába, ez lehetne a megoldás. Azt szeretném kérdezni, hogy akár a benyújtott anyag tekintetében, akár egyebekben van-e valami olyan hozzászólás, ami érdemben vagy nem érdemben, de kiegészíti azt, amit eddig gondoltunk a sorozatkezelésről. Nem tudom, talán professzor úr indítsa el a közös gondolkodást.
Én egy nagyon egyszerű és nem könyvtárosi megközelítésből nézem ezt a kérdést. Jelenleg van egy a szabályok leírásában egy periodika fogalom, és van egy könyvfogalom. A periodikát azt az MTMT felületén folyóirat cikként jelöljük azért, mert a szerzők, a kutatók túlnyomó többsége a periodika kifejezéssel nem barátkozott még meg, talán sose fog. A folyóirat cikkeket viszont ismerünk. Ez az egyik rész. A másik rész, hogy vannak a sorozat kiadványok, amelyek különböző történeti szempontok miatt hol folyóiratként vannak rögzítve a rendszerbe, ilyenkor a sorozat neve benn van a folyóirat törzsadattáblába, máskor pedig a könyvek között jelenik meg, és így úgy amúgy jelölve van a sorozat jelleg. A kettős kezelésnek az én ismereteim szerint az eredete az valahol 4-5 évvel ezelőttről, hogy az egyes sorozat kiadványok a Thomson Reuters adatbázisban impact faktort kaptak. És úgy viselkedtek, minthogyha folyóiratok lennének, pedig nem teljesen teljesítik a folyóiratoktól elvárt jellegzetességeket. Időközben ezek az impact faktorok meg is szűntek, vagy esetlegessé váltak, tehát a külső információ arról, hogy egy ilyen kiadvány hova sorolandó, ez még bizonytalanabbá vált. Nekünk viszont el kellene dönteni, mert ha automatikus idézőletöltést alkalmazunk, amit nagyon szeretnénk, és ami már majdnem teljesen készen van, akkor a Thomson Reuters adatokban az, amit mi folyóiratként kezelünk, mondjuk azért, mert ISSN-nel jelölhetők, az úgy jön, mint book in series. És akkor, ha azt az utasítást adjuk a programozóknak, hogy a books in series az menjen a folyóiratok közé, akkor egy csomó új folyóiratunk keletkezik, amelyik igazából a sorozatkiadvány. Ha a fordítottját alkalmazzuk, akkor ezekből mind könyv lesz, és könyvsorozat, de akkor ki kell vegyük a folyóirattáblánkból azokat, amelyek másoknál sorozat kiadványként és nem folyóiratként. Tehát nem journalként, hanem books in seriesként jelennek meg. Itt kell egy könyvtárosi szakértelmű döntés, és ezt a döntést aztán végig kell vinni a rendszeren, hogy az egyértelmű legyen. Ma van, aki azért értetlenkedik, mert valami folyóiratként jelenik meg, van, aki pedig azért, mert könyvként jelenik meg ugyanez. Jelölés, azonosítás szempontjából ez olyan kategóriákat jelent, hogy egyes könyveknek csak ISBN jelölése van, másoknak csak köteteknek csak ISSN jelölése van, és van, amelyiknek mind a kettő van. Az informatikusnak kell egy segédeszközt adni arra, hogy ezeket a megfelelő helyre tegye a programjában.
Erre volt, ha jól emlékszem, tavasszal beszéltünk is arról, hogy esetleg a könyvsorozatokat, tehát amiket mi könyvtárosok vagy akárkik annak ítélünk, egy ugyanolyan táblázatba kéne az adatbázisba kezelni, mint a folyóiratokat. És akkor legalább annyit előre léphetnénk, hogy nem lehetne eltéveszteni a címüket. Tehát ami egyszer bekerült sorozatnak, már könyvsorozatnak, az könyvsorozat maradna, nem maradnának ki belőle kötetek. Nyilvánvalóan ez a megjelenítés szempontjából is egyszerűsíteni a dolgot. Egész távoli dolog, hogy például a sorozat szerkesztő számára ez egy jó megjelenítési, listázási lehetőség lenne. Az a kérdés, amit ugye a Dudás Anikó nagyon alaposan kifejt az ő anyagában, hogy vannak ugye dolgok, amire rá tudjuk mondani egyértelműen, hogy ez folyóirat. A másikra rá tudjuk mondani, hogy ez könyvsorozat. De mi van azokkal a dolgokkal, amik a kettő között vannak, és hol így, hol úgy kezeljük őket? Itt az Anikó az évkönyvektől kezdve egy csomó mindent felsorolt, ami nagyon nehézkesen kezelhető, ne menjünk bele, hogy mi minden miatt, de évtizedes probléma, hogy ezeket hol így, hol úgy kezeljük. És én erre mondom azt, hogy nem biztos, hogy ezt nekünk muszáj az MTMT-ben eldönteni. Tehát lehet azt mondani, hogy jött egy javaslat, hogy ezt tegyük be könyvsorozatnak, és akkor a MTMT adminisztráció hezitál egy kicsit, és azt mondja, hogy emberek, ez inkább folyóirat, és akkor fogadjuk ezt el, és fordítva, talán ezt a nehézséget azzal lehetne föloldani, hogy a tovább lépésben már picit szabadabb kezet adunk a szerzőknek, illetve adminisztrátoroknak abba, hogy mit milyen módon tipologizálnak. Tehát, hogy nem zárjuk le olyan éles határokkal a típusok közötti átjárás. Nem tudom, hogy erre van-e lehetőség. Mert itt azok szoktak lenni a problémás esetek, hogy most akkor ez tanulmány, ez tudományos cikk, van-e különbség a kettő között, mi a különbség, és ez szokta a legnagyobb vitákat okozni. Nem is önmagában az, hogy most ez folyóirat, csak onnan indul ki a kérdés.
Az informatikai oldalról azt megoldani, hogy a főtípusok között átmenet legyen, azt konverzióval tudjuk megoldani, és az azért elég nagy bizonytalanságot jelent, hogyha valami egyszer könyvként, egyszer folyóiratként, vagy könyvként, vagy könyvsorozatként jelenik meg, mert minden ilyen típusban való átmenet nagyon bonyolultan kezelhető duplomkeresésre, meg egyedekre. Ez az egyik szempont. Ha egyszerűen akarok gondolkozni, és ez az én helyzetemben fontos, hogy ezt így is csináljam gyakran, akkor azt mondom, hogy könyvsorozatot könyvként kezelni nem nagy bűn, és viszonylag könnyű, legfeljebb nem tudjuk a sorozat egészét egyszerre kilistázni, de ez nem különösebb feladatunk. Ezen kívül a könyvsorozatoknál nem látom egyenlőre azt a szakmai értéket, amit egy sorozathoz a szakma hozzáfűz, szemben a folyóiratoknál, ahol a folyóiratoknak a rangsora az egy fontos értékelési és publikálási szempont. Mindenki a legrangosabb, számára elérhető legrangosabb helyen próbál közölni. Ez a könyvsorozatokra így nem áll. Tehát ebből a megközelítésből azt mondom, hogy minden, ami kétséges, vagy minden, aminek van ISBN-je, az menjen a könyvek közé, és gyomláljuk ki a folyóiratokat a sorozatoktól, és akkor persze az évkönyvek is eseti könyvekként jelennek meg, és hogyha van egy olyan intézet, aminek 50 éve, minden évben van évkönyve, mint mondjuk a Budapesti Egyetem gyerekklinikája, az minden évben megkapom az évkönyvet, hát akkor abból annyi lesz, ahány éve ez megjelent. Ez nem olyan nagyon nagy baj, mert a folyóiratok nagy szabályszerűséggel jelennek meg, tehát azokat érdemes külön tartani, és a többieket el lehetne helyezni a könyvek között. Egy. Kettő. Könyvsorozat nyilvántartásnak a lehetséges előnyei. Ugye Kati említette a sorozatszerkesztőt. De hát a folyóiratszerkesztőt se tartjuk nyilván, mert ugye az is folyamatosan változik. Tehát sok olyan tulajdonsága van a folyóiratnak, ami kiadója változhat. A név marad, a ISSN marad, és ebben az esetben a többi az kevésbé érinti a szerzőket. Legfeljebb a folyóirat szakmai rangja, amelyik tud változni, de az viszont egy külön helyen van tárolva, vagy impact faktorban, vagy valamilyen más folyóirat rangsort tételbe. Ugyanilyen nincs a könyveknek. Tehát ez a másik szempont, amelyik itt felmerül. A harmadik, hogy az előzőekben kicsit keveredett a nálunk típusnak és besorolásnak nevezett dolog. A típusok között nem tudjuk azt megcsinálni, szervezésileg is lehetetlen, hogy átmenetet biztosítsunk a könyv és a folyóirat között, kivéve ha létrehozunk egy új típust, ami a könyvsorozat típus lenne. De akkor se tudjuk ide-oda tenni ezeket. A besorolásoknál egyszerűbb a helyzet, és ott ugye könyvek esetében van olyan besorolás, hogy
benne megjelenő szaktanulmány, vagy benne megjelenő könyvfejezet, vagy fejezet. Ez a kettőség azért jelent meg, mert az egyik szakma nem ismeri az egyik kifejezést, a másik pedig a másikat, pedig ugyanazt jelenti, és azt az összesítésekben meg tudjuk oldani, hogy egybe csapjuk. Összeszámoljuk a tanulmányokat és a fejezeteket, mert minőségi különbség nincsen közöttük. A terminológia az inkább nyelvjárásokat jelent, mint sem valódi osztályozást. Szaktanulmány és könyvfejezet között én nem tudok különbséget tenni. Nincs is, tehát a táblázatainkban ezek nem jelennek meg. Tehát besorolásokban tudunk rugalmasak lenni. Egy új besorolást létrehozni, az 10 perc munka. Egy új típus létrehozni, az néhány hónap. Tehát ezt kell figyelembe venni akkor, amikor bibliográfiai javaslatokat tesznek. Ez az MTMT szervezésének és programozásának a szempontja.
Igen, valóban, tehát a típus az nyilvánvalóan sokkal inkább beágyazott, mint a típusból következő besorolások, ez valóban így van. Én azt szeretném kérdezni, hogy a itt lévők vagy a távolról bekapcsolódottak között vannak-e ellen vagy további vélemények, mert azért jó volna, nem csak mi ketten beszélnénk.
Számomra mondhatom, Kati?
Igen, légy szíves.
Arra szeretnék még egy picit visszakérdezni, amit a professzor úr említett a Web of Science automatikus importtal kapcsolatban. Bevallom, hogy nem értettem meg teljesen, hogy az automatikus Web of Science import szempontjából mi a praktikusabb nekünk. Vagy egyszerűen csak arról volt szó, hogy ISSN-nel, ISBN-nel a programozót irányítanunk kell. Tehát, hogy ott van-e példa, tehát ott van egy olyan szempont, ami egy kicsit elvinné valamelyik irányba a döntést.
A Web of Science adatszerkezete, és majd sorra fog kerülni a Scopus is, amit még nem ismerünk annyira, én sem ismerek annyira, de a Web of Science-nél egy dokumentum osztályozásához 3-4 különböző mezőben lévő információt lehet figyelembe venni. Van külön mező az ISSN-re és az ISBN-re, és az elektronikus ISSN-re. Ezen kívül van a beágyazott művek, tehát a könyv és könyvfejezet esetében, van egy külön megjelölése, szöveges megjelölése a könyvnek, Books in Series, és ezen kívül van a könyvben lévő dokumentumnak egy másik megnevezése, ami vagy mondjuk egy chapter, vagy egy proceedings, vagy ehhez hasonló. És a programozónak ezekből a megjelölésekből kell összeállítania azt, hogy a mi rendszerünkben milyen típusba és milyen besorolásba menjen a dolog, én pedig fordítok a Web of Science és az MTMT között, tehát azokat a transformációs szabályokat mondom el a programozónak, amit neki alkalmaznia kell. A Web of Science-ből nem jön arra, különösen akkor nem jön döntő információ, ha van ISSN is, meg ISBN is, és még a könyv úgy van megjelölve, mint Books in Series. Ez egy olyan helyzetet hoz létre, amikor szabadon választhatna a programozó, csak minek alapján válaszol szabadon, hogy hova teszi, balra vagy jobbra osztályozza azt a fejezetet, folyóiratcikk lesz belőle, vagy könyvfejezet. Ezt egyébként joggal némelyik adminisztrátor rossz néven vette, hogy az automatikus import és a kézi import nem ugyanoda teszi ugyanazt a dolgot, mert az a kézi import egy más leírásából táplálkozik, a úgynevezett tegel formátumban, és a gépi import pedig egy XML formátumban, egy sokkal gazdagabb információból. És a kettő nem egyértelműen feleltethető meg egymásnak. Tehát azért is kell egy bibliográfiai gyökerű döntéshez, vagy egy segédfonal nekünk a döntéshez, hogy ezt egyértelműen határozzuk meg, vagy ha valaminek van ilyen esenye, akkor periodika, és bemegy a folyóiratok, vagy a sorozatkiadványok, vagy ha valaminek van ISBN-je, akkor egyértelműen könyvbe kerül, de játékszabályokat kell alkossunk a programozóknak, és ezt majd kommunikálnunk kell a szerzőknek és az adminisztrátoroknak is. Tehát ha lenne számomra egy egyszerű megközelítés arra, hogy mi lenne a kívánatos, akkor előterjesztettem volna.
Igen,
hát azért nem terjesztettem elő, mert azért azt gondolom, hogy az én ismeretanyagom lényegesen korlátozottabb a bibliográfia és a könyvtártudomány területén, mint a jelenlévő többieknek. Igaz, hogy én viszont sok többet tudok az MTNT működéséről.
Az a baj, hogyha a könyvtárosok, akik itt vannak, azok tudják, mert mindenki foglalkozik ezzel, hogyha élne egy olyan szabály, hogy ami folyóirat az ISSN, ami meg nem folyóirat az ISBN, és az ISBN ráadásul mindig stabil és megfeleltethető, akkor nem ülnénk itt valószínűleg hónapok óta ezzel a problémával, de a saját praxisunkon belül is azt gondolom, hogy naponta kényszerülünk mérlegelni, hogy akkor ezzel most mi van. Csilla, az eddigihez képest van még kérdésed, vagy a jelenlegi gyakorlattal kapcsolatos észrevételed?
Kérdésem nincs már, köszönöm szépen, és teljesen igaz, hogy nyilván ide került volna, hogyha már lenne valamilyen egyértelmű megoldás. Nem tudom, hogy nagyon durván hangzik-e az, mert azért sok mindennel foglalkoztam már, de nincs minden tudományterületen tapasztalatom. Van-e az ellen valakinek érve, hogyha azt mondjuk elkezdjük azt, hogy ha csak ISSN-je van egy könyvsorozatnak, akkor az egyért, tehát legyen egy olyan szabályunk, hogy akkor az periodika és a folyóirat irányába megyünk el. Tehát most én inkább azt javasolnám, hogy kezdjük el ezeket az eseteket nézni, nem tudom, ez megfelelő.
Vagy még egy kommentárom, vagy kérdésem?
Én csak annyit mondanék most, mert igen, ugye a beszélgetés elejéről, hogy azt az ellentmondást is kezelnünk kell, hogy ugyan a valaminek ISSN-je van, de Books in Series jelzővel érkezik.
Igen.
És akkor még cifrázom, egy darabig nincs ISBN-je a könyvsorozat elemeinek, egy idő után pedig elkezdenek ISBN-t kérni hozzájuk sajnos.
Elnézést, hogy így kívülállóként és később bekapcsolódva a vitába teszem fel ezt a kérdést, ezt leginkább Makara professzor úrtól kérdezem. Az automatikus import, amiről talán most szó van, igen, a kézi import esetében talán kicsit más a kérdés. De lehet, hogy nem is ez a fontos, hogy kézi vagy automatikus. A jelenlegi jogtiszta Web of Science, illetve majd Scopus adatimport esetében úgy érzékeltem, hogy abba az irányba mentünk el, hogy lényegében idéző rekordokat importálunk. Ez a professzor úr tudja, aki részt vett a tárgyalásokon, hogy mi volt ennek a motivációja. Az egyik indok, amit mondtunk a tárgyaló feleknek, az az volt, hogy magukat, a közleményrekordokat, azokat úgyis mi már hamarabb fölvesszük az MTNT-be, mint hogy az ő adatbázisukba bekerülnek. Most az a kérdésem, hogy ha csak idéző rekordokról van szó, akkor olyan fontos-e, hogy esetleg kicsit félre klasszifikáljuk, tehát számít-e a tudományértékelésben, hogy valakit egy könyvsorozatban értékeltek, vagy idéztek, vagy folyóiratban, vagy könyvben?
Számít. Ez a rövid válasz. A tudományértékelésnek egyik vonulata az, ami hozzánk még nem érkezett el, de a kapuk előtt áll, hogy egyes szakmákban a hivatkozásokat vagy idézőket azt szerint súlyozzák, hogy honnan jönnek, milyen rangú folyóiratból, mennyire idézett maga a folyóirat. Tehát ha egy valakinek a közleményeit a szakma legrangosabb folyóiratai idéznek, az többet ér, mint hogyha a szakma leggyengébb folyóirataiban ugyanannyi idézetet kapna. Ebből az is következik, hogyha valami nem folyóirat, hanem könyv, akkor ez az értékelési szempont nem jön be.
Ez viszont ahhoz látszik vezetni számomra, hogy ha hogy lényegében mind a book in series, tehát minden, ami sorozat, és ami ez alapján értékelhető, mint sorozat alapján, tehát egy sorozat presztízs alapján, az menjen el a periódika irányba. Mert ugye annak lehet impact faktora, a kvartilis beosztása valamilyen, ami egyedülálló könyv, annak nem lehet, mert az ugye egy egyedülálló dolog, és csak maga alapján lehet az értékét eldönteni, nem az alapján, hogy milyen. Hát mondjuk a kiadó alapján, hogy akarjuk, persze akkor lehet, hogy egy jó kiadó adtak ide, ez kevésbé szokásos még talán, hogy ez alapján értékeljenek egy könyvet, hogy mondjuk a Brill adta ki, vagy...
Bár nem elhanyagolható.
A baj ezzel sajnos az, hogy a Books in Series általában nem kap impact faktor, tehát nincs értékelve. Ezt nem állítom, hogy nincs néhány, de a 19 ezer körüli folyóirat között, hát az én szakterületemet néztem az orvosok számára, egyetlen egy sem volt, bocsánat, egy volt, amelyik ilyen, és az átmenet igazából az az Advances in Sciences, Advances in Medicine, stb., amelyik évente egyszer jelenik meg, könyvsorozat, de folyóiratként kezeli a Thomson Reuters. Tehát a többsége, tehát ha ránézzünk a beáramló automatikusan letöltött rekordokra, amelyek túlnyomó részt csak idézők, akkor azoknak a Books in Series tömege az nem kvalifikál folyóiratnak. Na most egy olyan megoldás létezik, informatikai, hogy a programozó először megnézi, hogy megtalálja-e a folyóirat táblánkba, akkor ha mi kitisztogatjuk a folyóirat táblánkat, akkor ha ott benne van, akkor folyóirat lesz belőle, és ha nem találja meg, akkor könyv lesz belőle.
És akkor viszont nem vacakolunk azzal, hogy a sorozatokat újra...
A sorozatok újra definiálása alaposabb meggondolást igényel, nem csak abból a szempontból, hogy külön tartjuk-e nyilván. Mit fogunk csinálni az így nyilván tartott könyvsorozatban megjelenő tételekkel? Mire használjuk, és akkor az összes szakma, az összes akadémiai osztály szembe kell nézzen avval, hogy van egy új típus, amit el kell helyezni az értékelési rendszerében. Na most, ha beteszi ezeket a könyvek közé az értékelési rendszerében, mert neki ez az egyszerű, mert nincsen hozzá faktor, meg olyasmi, amit megszokott, akkor ugyanoda jutottunk, mint hogyha mi eleve nem hoztuk volna létre ezt a sorozatot. De ezt én nem tudom előre, hogy ők mit fognak tenni.
Világos. Meg hogy mit szeretnének, hogy mit tegyünk. Tehát azért az is kérdés, hogy azért ne menjünk elébe olyan igényeknek, amiket mi találunk ki előre, mert esetleg fel fognak lépni, mert szerintem az azért drága megoldás.
Ez egy nagyon drága. Egy új típus bevezetni, hát mondjuk az alkotás az egy különlegesen nehéz típus volt, de hát egy ideje már foglalkozunk vele, ezt években lehet mérni, igen, nem pedig hetekben. És az az indok, hogy némelyik könyvsorozatnak van impact faktora, ez lassan kikopott a rendszerből. Egyrészt onnan kopik ki, hogy talán az impact faktor mint ilyen kikopik. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de megszűnnek az impact faktoraik ezeknek a sorozatoknak. Illetve ezek a sorozatok gyakran nem eredeti tudományos eredményt, hanem összefoglalókat hoznak, és abban az esetben megint más az értékelése. Tehát a kép nagyon komplex. És ugyanakkor, ha nem tisztázzuk a helyzetet, hanem fenntartjuk azt, hogy hát véletlenül ide megy, véletlenül oda megy az import során, akkor egyre szaporodnak a rendszerünkben lévő olyan dokumentumok, amelynek a rendszerezése megoldatlan.
Tehát ha jól értem, akkor az egy könnyen kezelhet, vagy a jelenleginél könnyebben kezelhető helyzetet teremtene az MTNT-be, hogy azt mondanánk, hogy ami folyóirat egyértelműen, vagy ISSN-nel bír, vagy megadjuk azokat a paramétereket, azokat odarakjuk, és amire mindez nem jellemző, vagy ami nem felel meg ezeknek a feltételeknek, azt könyvként kezeljük, és nem próbáljuk meg strukturálni.
Hát ez a technológiailag a legegyszerűbb, mert igaz, hogy a kollégákra, könyvtárosokra azt a feladatot szabja, hogy tisztogassuk meg a mondjuk jelenleg 41 néhány ezer folyóiratból álló táblánkat, szedjünk ki belőle mondjuk ezret, nagyjából, ilyen nagyságrendben lehet. Tehát csak olyan körülbelül 1000 könyvsorozat lehet benne, ami belekerült, ez nem egy olyan rettenetes munka, és attól kezdve egyértelmű a szabály, és akkor az MTNT központi adminisztrációjától kell kérni egy újabb folyóirat befogadását, amire azt fogják mondani, hogy ez egy könyvsorozat, és sajnos akkor nem lesz belőle. Ez a technikailag legegyszerűbb, de azért legyünk koncepcionálisan is jó.
Jó, én ezt csak azért, hogy mondtam, hogy egy kicsit fölpiszkáljam a jelenlévőket, mert nyilván aki ezzel nap mint nap foglalkozik, főleg aki több tudományterületet lát az MTNT-n belül, annak nyilván vannak olyan tapasztalatai, amik mást vagy ennél azért komplexebb eljárást sugalnának.
Erre a székre. Ez egy nagyon jó szék.
De így nem látnak
szerintem. Mert most a végén már majdnem ott tartottunk, amit javasolni szeretnék. Tehát, hogy válasszuk külön az import kérdését és a kezelés kérdését. Az, hogy az importban egyértelműen megmondjuk, hogyha a folyóiratlistában, megtisztított folyóiratlistában nem találja, akkor könyvként kezeli. Ez szerintem a programozóknak egyértelmű, de egyébként a sorozatok kezelésében meg kellene hagyni a jelenlegi, nem sokszínűséget, de a jelenlegi kibúvókat, tehát amiket Anikó tulajdonképpen három pontban össze is foglalt. Ha nagyon sok tagja van a sorozatnak, ha valamiért szakmailag indokolt, akár mert mégis impact faktora van, vagy akár azért, mert az a szakmának egy kiemeltőnek ismert sorozata, vagy akár a kutatóintézetnek, akkor azt lehessen kérni a központi adminisztrátortól, hogy azt felvegyük, mint sorozatot is úgy tekintsük. Általában is az volt a gyakorlat, hogy ez sosem egy egyértelmű döntés volt, hanem mindig javaslatot tettünk csak, mint központi adminisztrátorok, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez célszerű lenne így vagy úgy kezelni. Nem biztos, hogy mi döntöttük el csak, de az biztos, hogy a törzsadatoknak nem igazán hosszú életű sorozatokkal való automatikus felhúzasztását mindenképpen el kell kerülni.
Ezt én egy picit könyvtárosi oldalról támogatnám. Én igazi könyvtáros a pályám legkezdetén 3 hónapig voltam, amikor helyettesítettem a intézményem könyvtárosát. És mint ilyen tudom, meg a saját gyakorlatomból, hogy a olvasó számára a könyvsorozatnak van egy orientáló jellege, tehát nagyon gyakran azzal jön az olvasó, hogy abban a sorozatban keresek egy könyvet, aminek már nem emlékszem a címére. Na most, ha az MTNT előbb-utóbb kicsit eltolódik ebbe az irányba, hogy nem csak egy bibliográfiai rendszer lesz, hanem egy tájékoztató rendszer is, akkor azt gondolom, hogy ez a javaslat ez teljesen megfelel ennek. Tehát ahol szakmai olvasói igény van arra, hogy könyvsorozat sorozat legyen, ott vegyük fel sorozatnak, ahol nem, ott, amit nem keresnek ilyen alapon, hogy sorozat, az maradhat akármilyen egyedi könyvben.
Nagyon sok akadémiai táblázatban van ilyen megjelölés, hogy idézett impactfaktorok folyóiratban. Sok olyan könyvsorozat van, ami impactot hordoz magával a Web of Science-ben. Hogyha ezeket is átminősítjük a könyvsorozattá, elveszítik az impactukat?
Hát ennek két oldala van. Az egyik az egy rossz terminológia, hogy impactfaktoros a folyóirat. A Thomson Reuters vagy a Scopus által nyilvántartott minőségű folyóirat. Erről kell beszélnünk, és ezt így érdemes megfogalmaznunk is. A másik oldala, hogy természetesen nem veszti el az impactfaktorát, vagy az értékelését. A kérdés csak az, hogy egy hány ilyen van összességében, mert az, hogy sok, az hát az egy nagyon relatív szám, a 40 ezer és az egy között van valahol. Ugye egynél több az már kettő, és indián számolási módszer szerint egy-kettő sok, ami több a kettőnél, az már a sokba tartozik. A folyóirat presztízs kérdés, a presztízsét elveszti-e az a könyv, amelyik átkerül a könyvek közé. A szakmai presztízsét nem, mert a szakma kell, hogy értse, hogy egy neves kiadónál évente megjelenő sok könyvsorozat, amelyikben sok kicsi összefoglaló, sok kicsi az olyan 20-30-50 oldalas összefoglaló van, ez a szakma legnevesebb összefoglaló fóruma lehet. Tehát a szakma tudja, az MTMT nem fogja tudni, mert az MTMT nem kell, hogy tudja ezeket, az MTMT egy nyilvántartási rendszer. Amiben jelenleg egyetlen egy ilyen presztízs tényező van, és ez pedig a Web of Science-ben vagy a Scopus-ban való előfordulás jele, és a magyar tudományban időnként folyik vita arról, hogy a könyveknél kell-e egy ilyen minősítő rendszer vagy sem. Egyelőre még senkinek nem sikerült javasolni egy elfogadható ilyet. Tehát a könyvekre nincsen presztízs minősítés, minden szakma a saját értékítéletét használja. A folyóiratokra van egy presztízs minősítés, de például a bölcsészek nem egyike másika nem akarja elfogadni az ERIS nevű presztízs rendszert.
Az agrártáblázat konkrétan kitér arra, hogy impactos folyóirat van idézve kerülnek vagy sem. Ezért fontos ez az intézmény számára, mert így előfordulhat, hogy a kutató pontot veszít a táblázata alapján visszamenőleg, hogyha más szabályokat léptetünk életbe, mint eddig voltak.
Az eddig volt szabályok túlélését az a lehetőség biztosítja, hogyha egyszer valami bekerült a folyóirat táblába, akkor az a mi véleményünk szerint a folyóirat kategóriában marad. Az a szakemberek vagy a megegyezésnek a kérdése, hogy mi az, ami oda automatikusan bekerült és ki kell söpörni onnan. Az egyik alapja, hogyha ezt bárki tudja, például az MTMT nyilvántartása is tudja, hogy ennek van vagy volt impactfaktora, akkor ott lehet hagyni. Ugye, nagyon sok könyvsorozat van, és nagyon kevésnek van impactfaktoros nyilvántartása a tanzonrajtesznál.
Én annyit tudok mondani, hogy most körülbelül 5 éve foglalkozom már az MTMT-vel, és szinte minden tudományterületet képviselünk. A gyakorlatomban, persze azért nyilván nem jön föl minden probléma, egyetlen egy olyan folyóirattal találkoztam, a Lecture Notes in Computer Science-el, aminél ez az impactfaktoros probléma fölmerült, ennek 2006 óta nincs már impactfaktora, de természetesen lehetnek olyan tudományterületek, ahol ez jobban összejött. Engem az érdekelne ebben a vonatkozásban, egyébként azt én el tudnám fogadni, hogy ami már benn van, az maradjon, azzal a feltétellel, ha jól értettem, hogy azért a folyóirat listát hozzáértő személyek, konkrétan központi adminisztrátorok hatékonyan átnézik, és kiszűrnek belőle néhány folyóiratot. Szóval a retrospektív feldolgozásnál lenne érdekes az, hogy például ennél az általam elmélet folyóiratnál, vagy könyvsorozatnál, most folyóiratcikkek és könyvrészletek is, és gondolom mindenhol így van, ezrével vannak benne az adatbázisban. Feladatunk lesz-e, ha azt mondjuk, hogy mondjuk ez a Lecture Notes folyóirat marad, mert benn van a listában, akkor azt most én konkrétan kivitelezhetetlennek tartom, de lehet, hogy tévedek, hogy az összes benn lévő, ehhez kapcsolódó könyvrészletet átalakítsuk folyóirat cikké, és ezt nyilván manuálisan kellene megtenni. Vagy meg kellene ezt tennünk vissza?
Fordítva könnyű. Tehát ha valamit folyóiratból folyóiratcikkből könyvfejezetté alakítunk, az egy informatikai aktus. Annak a nagyon magyar tanulról mondom, levadászása a rendszerből, hogy melyek azok a könyvek, amelyek így ugyanúgy beírva igazából ennek a folyóiratnak minősített sorozatnak a elemei. Ha egyszer megtaláljuk, akkor át lehet alakítani. A konverziót el lehet végezni automatikusan, de megtalálni nem biztos, hogy mindig lehet. Mert például könyvcímként, vagy a könyvsorozat címeként már rosszul írják be. És akkor, tehát ha pontosan be van írva a Lectures in Computer Science a könyvcímeként, akkor nincs gond. Hát az informatika erre könnyedén megadja, kiszűri azokat, amelyiknél ez megvan, ez a halmaz oda betehető. De ami nem ismerhető fel könnyen, ott nem marad más hátra, mint az emberi ismeretanyag.
Akkor ezt valahogy úgy képzelhetném, vagy úgy kell elképzelnem, hogy maradjunk annál, ami lekereshető szoftveresen. Központi adminisztráció lekérdezi, és mondjuk, mint a BioScience importhoz, vagy egyéb átalakításokhoz hasonlóan, kapunk intézményi szinten egy azonosító listát. Ezeket mert nyilván hiányzó adatú rekordok keletkeznek, vagy kezelendő rekordok keletkeznek, ezeket tömbösítve utólag föl tudjuk dolgozni, de minden esetre nem nekünk kell a szoftveresen lekereshetőt megtalálni.
Igen. Még az is egy esély, hogy nem is, tehát megkapják a halmazt, hogy tájékoztassák a szerzőket, hogy egy ilyen átalakítás történt, de ezen kívül más nem kell tenni.
Viszont azért ennek az előbbi, ez egy jónak tűnő forgatókönyv, de volt benne egy olyan momentum, ami miatt azért a sorozatok kérdéséhez újra vissza kell térni. Ugye annak a feltétele, hogy visszamenőleg informatikai úton ezt helyesen lehessen módosítani, az, hogy a folyóirat, illetve sorozat cím, ugye attól függően, hogy hol tüntették fel, korrekte. Nyilvánvalóan a rendszer azt nem fogja megtalálni, ahol betűtévesztés van, ahol rövidítés van, ahol nem tudom én micsoda van. Tehát azért ez átvezet oda, hogy azért a sorozatokkal sem bánhatunk mostohán olyan értelemben, hogy ott is valamiféle, ahogy a bibliográfusok hívják, egységeseket, cím, vagy nem tudom micsoda kezelést szükségeltetik, ha jól értem.
Hát a kollégáim többet tudnak erről, mint én, de azt tudom, hogy a könyvsorozatoknak van mezője az MTMT-be, és hogy nincs egységesítve. Ennyit tudok róla. Továbbá talán azt is sejtem, nem vagyok benne biztos, hogy el is van hanyagolva.
Az lehet.
Mert végül is megvan a könyv, megvan az ISBN-je, megvan a fejezet címe, megvan az oldalszám, ettől meg lehet találni, csak azt a tájékoztatást igény nem lehet elégíteni, amiről Hollandás beszélt. De hát előre menően ezt lehet biztosítani, visszamenőleg nem.
Tehát ez a kérdés, hogy ez egy olyan, tehát hogy erre, hogy mondjam, erre kell-e állózni az MTMT-nek, vagy hagyhatjuk ezt ilyen rendetlenségben? Ez most egészen kiegyezve.
Én azt gondolnám, hogy nem biztos, hogy most, de valamikor érdemes áldozni erre energiát, és én látok lehetőséget is. Más rendszerekben látom ennek a authority controlnak, vagy egységesített névkezelésnek a gyakorlatait, és ezt meg lehet csinálni, hogy egy gyakorlott könyvtáros, aki ismeri azt esetleg az adott folyóiratot, az megad néhány névvariációt, ami elő szokott fordulni. Informatikailag lehet még ebből képezni újabb variációkat, tehát ha ez majd megvalósításra kerül, akkor én tudok tippeket adni, tehát például a Lecture Notes in Computer Science, hogy azt szokták úgy is rövidíteni, hogy LN in COMP SCI, vagy egyebek, és ezek alapján tehát lehet csinálni egy ilyen szótárat, amelyik a gyakran előforduló névalakokat tartalmazza, és ennek a szótárnak a segítségével, informatikai eljárással az MTMT-ben tároltakat lehet egységesíteni, tehát a könyvtáros azt is megjelöli, hogy a teljesen kiírt mondjuk a kívánatos név, és akkor az összes rövidítettet át lehet rakni oda. Illetve ha egyszer van egy ilyen aliász lista, ami létezik a rendszerben, akkor bárki, aki később találkozik egy fel nem ismert alakkal ebben a mezőben, megnézheti a szótárat, az alapján eldöntheti, mint ember, hogy ez egy eddig még nem kezelt rövidítési kombináció, és akkor egységesíti, vagy esetleg föl is veszi a szótárba, hogy ezentúl ezt is megtalálja. Mm-hmm. Tehát lehet ilyen dolgokat csinálni, ehhez szerintem mindenképpen kell majd abban a fázisban, amikor ennek nekifutunk, egy könyvtárosi segítség, akik könyvtárosok, ezeket a különböző névalakokra ráböknek, és azt mondják, hogy ez mind a Lecture Notes in Computer Science.
Mint ahogy nyilván azért vannak olyan adat, tehát olyan bibliográfiai helyek, ahonnan ez azért valamennyire már működő állapotban látható. Na most továbbra is akkor provokálok, hogy akkor, és akkor mi legyen a sorozatokkal, a monográfiák, tehát a könyvekkel, amik nem felelnek meg azoknak a szempontoknak, amelyek miatt fölveszik a központi adminisztrátorok a folyóirat listára az illető sorozatot. Most szándékosan mondtam így.
Közben én itt írkáltam, és azt írtam le, hogy a következő szoftverrendszerbe bevezethetjük a könyvsorozatot, mint törzsadatot, mint egy olyan törzsadatot, amit a felhasználók bővíthetnek. Uh-huh. És utólag lehet takarítgatni őket. Ugye, a jelenlegi rendszerhez képest a következő rendszerben lesz egy külön törzsadattábla a konferenciáknak is. Ugye ott is az a helyzet, hogy sorozatkonferenciák vannak, ezen kívül egy konferenciáról több közlemény kerülhet be, egységesíteni kell a konferencia nevét. Ugyanezt a gondolatot felvethetjük, hogy vagy most, vagy utólag tegyük bele a következő rendszerbe, könyvsorozatra. És akkor ez egy lazábban kontrollált törzs adatszótár lehetne, mint a folyóirat, mert a folyóirat kezelés kifinomult is, meg szigorúbban is ellenőrzött. És aztán meglátjuk, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, ha lesz MTMT és lesznek könyvsorozatok, akkor vajon ott is megjelennek-e a presztízs tényezők, ami hasonlóak az impact faktorhoz, meg a egyéb nyilvántartáshoz. Tudománynak, és ez már kilépés a bibliográfiából, meg kell oldania az impact faktortól független presztízs mutatók használatát, egyszerűen azért, mert naponta 3 új folyóirat keletkezik, amelyik mind lektorátnak, tudományosnak, impact faktorosnak, stb. Állítja saját magát. Miközben nem az, egyik sem. Tehát kell egy külső minősítő vagy standardizáló eljárás, amit jelenleg a Scopus és a Web of Science megcsinál, de egyrészt lassan teszi meg, másrészt nem minden szakmára elegendő kiterjedése. Tehát a tudománynak a feladata az, hogy a maga minősítő rendszerét megcsinálja, a bibliográfiai rendszernek pedig az, hogy ezt rögzítse.
Világos, és a bibliográfiai rendszernek olyannak kell lenni, hogy ezt nyilván támogassa, illetve, ahogy mondtam, a szerzők, illetve a egyszerű adminok, nem bibliográfusok. Tehát egyszerűen tudjuk jól, hogy azért a legnagyobb kritika, ami az MTMT-t éri, az az, hogy nehéz kitölteni, föltölteni, és azt gondolom, hogy azt nem vállalhatjuk, hogy ennél bonyolultabb rendszert hozzunk létre. Tehát amit nekünk szorgalmazni kell, és amit segíteni kell, az az, hogy egyszerűsödjön, és minél több segédeszközt adjunk ahhoz, hogy átlátható legyen. További hozzászólás van-e? Most akkor, hogyha jól értem, akkor valahol ott tartunk, és tényleg kérek szépen korrekciót, hogyha nem jól foglalom össze, hogy akkor most azt mondjuk, hogy megcélozzuk azt, hogy a folyóiratok terén, a folyóirat táblában rendet rakunk, tehát onnan kikerülnek mindazok a címek, amelyek a meghatározott folyóirat feltételeknek nem tesznek eleget. Amelyek viszont eleget tesznek, azok szigorúan folyóiratok maradnak előre, tehát definiált listában. Ezek közül lehet választani, és akkor folyóiratként kezelődik a dolog. Ami nem felel meg mindennek, az pedig átkerül a könyv kategóriába, és azzal kapcsolatban most nem határozunk meg semmiféle olyan informatikai fejlesztést a jelenlegi rendszerben, ami a mostani kezelést lényegesen megváltoztatná, vagy egyáltalán. A következő MTMT-ben, tehát az új MTMT-ben elképzelhető az, hogy bekerül a sorozat, mint előre definiált mező, illetve hát egyfajta autentikáción átment szótár, ha tetszik, és akkor nyilvánvalóan ennek megfelelően a monográfiák is szigorúbban fognak kezelődni, ha tetszik, de most ez nem aktuális még. Jól értettem?
Pontosan. Az MTMT-2-nek a bevezetésekor biztosan nem lesz sorozat törzstábla, mert a jelenlegi szerkezetben nincsen, de ha ez az álláspont marad, akkor a fejlesztés során már tájékoztatjuk a fejlesztőket arról, hogy erre számoljanak. Tehát ilyen tovább, tehát egy bővítés, MTMT-2-nek a következő bővítésébe ez már belekerülhet. Jelenlegi tervekben nincsen benne, de hát néhány dolog, ami kimaradt az MTMT-2-ből és muszáj belekerüljön, az belekerül, ez feltehetőleg egy év múlva kerülhet napirendre. Hát 2017 elejére, mondjuk így.
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan gondolat még, ami ezt esetleg befolyásolhatja most fölvázolt ütemezést, vagy ami esetleg teljesen elfogadhatatlanná teszi, hogy ezt így nézzük, így várjuk.
Én nem befolyásoló tényezőt mondanék, hanem csak kérdezni szeretnék még. Úgy kell elképzelni a jövőbeni törzsadat, új törzsadatot, mint könyvsorozatot, mint a jelenlegi periodikát, vagy úgy kell elképzelni, hogy egy klasszikus könyv típusú rekord űrlapjában a jelenlegi nem jól kezelt könyvsorozat mező egy mondjuk legördülő listából ezen törzsadatok közül választható, vagy innen választhatok sorozatot. Tehát magyarán a könyvrekordjában fogom kiválasztani a sorozatok közül a törzsadatként rögzített vagy tárolt törzsadatot, vagy pedig tényleg teljesen új típusról beszélünk, annak új űrlapjáról, és a jelenlegi folyóirathoz hasonl.
Szerintem az első az, ami praktikus. Képzeljünk bele abba, hogy van egy a könyvek között, nem a könyvek mellett van egy könyvsorozat típus is. Most elkezdem bevinni a könyvet, rájövök, hogy ez egy könyvsorozat, akkor most átváltok egy másik típusra, vagy fordítva, valaki kiválasztja könyv, abba hagyja az olvasást, a sorozatot már nem olvassa, elkezdi beírni a könyvet a könyvsorozatok közé, eljut odáig, hogy ki kell választani a sorozat nevét, és rájön arra, hogy rossz helyen van. Tehát ez a felhasználói élmény szempontjából egy kellemetlen élmény lenne. Az, hogy ha a könyv űrlapján van egy szembetűnő könyvsorozat mező, és onnan választható valami, ez sokkal barátságosabb, viszont avval jár együtt, és ezt tudni kell, hogy nem fognak vele törődni. Egyesek.
Igen. Igen, mert nyilván nem.
Igen, így képzeltem én is, csak egy kicsit megerősítést szerettem volna, köszönöm.
Ezt az előrelépést ezt meg tudjuk tenni, viszonylag könnyen. Tehát most van egy írható szövegmező minden specifikáció nélkül. A jövőben lehet egy szövegmező, amelyikben a tartalom választható, illetve bővíthető egy új sorozattal, mert valószínűleg van a világban 40 ezer sorozat, csak mi nem tudunk róla, viszont van 40 ezer folyóirat, amiről tudunk, tehát a könyvsorozat nyilvántartás az kezdetben szűkös lesz. És ha valakinek van egy könyve, amelyik egy sorozatban jelent meg, akkor meg kell adni neki azt az esélyt, hogy beírja, aztán utólag a központi könyvtáros vagy a helyi könyvtáros kijavítja, ezt rosszul vitte be. Mert nyilván egy törzsadattárnak, egy ilyen szótárnak fontos szerepe van az egységesítésben, de ha nem kívülről töltjük fel egy autentikus forrásból, ilyen pedig nem tudom, hogy van-e a világban, könyvsorozat nyilvántartás, ha ilyen nincsen, akkor úgy fog szaporodni, hogy mindenki beírja, aztán valaki megnézi, hogy tényleg ez létezik-e, hogy kell helyesen írni, megkeresi a kiadót hozzá, esetleg a sorozatszerkesztőt is, és akkortól kezdve szépen megtellik, és eléri a néhány tízezret esetleg. Ami persze avval fog együtt járni, hogy nehéz lesz megtalálni. benne. De hát ez a folyamatoknál is így van.
Igen, most főleg így van. És akkor még az a dolgunk, hogy azt megmondjuk, hogy akkor mit kell tudnia a rendszernek ahhoz, meg nekünk, hogy minek feleljen meg egy-egy dokumentum ahhoz, hogy az folyóirat lehessen. Tehát akár az automatikus betöltés, idéző betöltésekkor, akár a kézi felvitelkor, mi az a checklista, ki kell egyenként pipálgatni, és abból minimum nem tudom én, 3 feltételnek igaznak kell lennie, ahhoz, hogy ez mind folyóirat lehessen tovább. Mert azért ez egy, azt gondolom, hogy ez fontos, mert nyilvánvalóan a betöltésnél ez nekünk kell megmondani.
Hát a legegyszerűbb az, hogyha benn van a rendszerünkben folyóiratként, akkor az az. Ha benne van egy nagy nyilvántartó rendszerben tudományos folyóiratként, akkor is az. Ez lehet az Zurich, lehet a Web of Science, lehet a Directory of Open Journal, Open Access Journals, és így tovább. Ha ezen egyike sem ad támpontot arra, hogy ez egy folyóirat, akkor meg kell nézni, hogy a folyóirat folyóiratnak nevezi-e magát, illetve úgy viselkedik-e, mint egy folyóirat. Ebben az ISSN megléte az nem döntő, mert vannak folyóiratok enélkül is. Ekkor jön a részletes szakmai vizsgálat. És a bizonytalanság, hogy vajon ez micsoda. Miután egy olyan világban élünk, ahol a folyóiratok majdnem olyan gyorsan szaporodnak, mint a mikróbák, és nehezebben azonosíthatók, mint a mikróbák, ezért van egy tiszta, világos része, ami a Scopus Web of Science, MatSynet és így tovább, és van egy bizonytalan farka ennek az elosztásnak, amelyiknél hát a nyilvántartás oldaláról előbb vagy utóbb ki kell derüljön, hogy odavaló-e vagy sem. Ha felvesszük és odaírjuk, hogy lehet, hogy predátor, akkor már ugye minősítettük, hogy ezzel ne foglalkozzunk, és a kollégáknak, illetve az MTMT-nek is az egyik feladata az lehet a jövőben, hogy terjessze azt a gondolatot, hogy nem minden folyóirat, ami annak látszik.
És az, hogy most ugye azt is mondtuk, hogy akkor az MTMT viszonylag rövid távon vállalja, el kell, hogy vállalja, hogy kipucolja a jelenlegi listát, az hogy értendő vajon? Tehát, hogy az most valakinek kiül, vagy valakiknek kiadjuk?
Ezt tegyük egy kicsit későbbre. Aha. Tehát a folyóiratlista egyrészt rendszeresen takarítva van, másrészt azoknak a kiemelése, amelyek át kell, hogy kerüljenek a könyv kategóriába, ezt valószínűleg segíti majd némi segédinformáció, például, hogy automatikusan került-e bele, és így tovább. Uh-huh. De hát ezt majd a kollégáim... Uh-huh. Ha kell a külső körnek az együttműködés, akkor nyilván ezt fogjuk kérni, ha meg elintézhető itt ebben az épületben, akkor elintézünk.
Jó.
És akkor csak tájékoztatunk arról, hogy valami kikerült, és a jövőben nem is, akkor nyilván nem lesz benne a folyóirat táblával, és ha egyszer kikerült, gondolom a kollégák elteszik az íróasztaluk egyik sarkára, hogy ezt már ne vigyék be újra. Aha. Ugye, mert sokaknak van jogosítványa arra, hogy új folyóiratot felvegyen, ezt nincs értelme elvenni, uh-huh. Viszont akinek ilyen jogosítványa van, annak tudnia kell, hogy milyen szabályok szerint vegyen föl folyóiratot, és mi az, amire ő mondja azt, hogy gyerekek, ez könyvsorozat inkább.
Hát én nem gondolom, hogy erről olyan sok mindent tudnánk már mondani. Nagyon bízom benne, hogy azért az elhangzottak nem mondom, hogy most minden problémákat megoldott, sőt, de azért legalább látjuk, hogy körülbelül mik azok, amiket most várhatunk, és mik azok, amiket később, és mi az, amit ebből nekünk magunknak kell megcsinálni. És az is nyilvánvaló, hogy az adminisztráció az egyszerűbb nem lesz, mert nem lehet. Akkor szerintem térjünk át egy következő, és hasonlóan nem könnyű problémára, nevezetesen a kapcsolt dokumentum, vagy a nem, bocsánat, ez az összes, tehát a több kötetes dokumentumok kérdésére, ami azért, ami szintén ugye volt egy előterjesztésünk róla, most keresem gyorsan, hogy én is lássam, itt van, ennek volt egy rövidebb és egy hosszabb változata. Az Anikó előterjesztésében tényleg nagyon részletesen felsorolja, hogy milyen, illetve leírta, hogy milyen módon jutott el az általa javasolt megoldásokig. Bocsánat, nem találom. Tehát én úgy értettem, hogy a többkötetes műveknek a kezelésében tulajdonképpen nem történt sem, vagy nincs olyan új javaslat, ami gyökeresen megváltoztatná a jelenlegit. De hogyha rosszul értettem, akkor jó lenne, hogyha kijavítanának ebben.
A kapcsolt dokumentumok
körébe volt el, igen.
Nek a korábbi javaslat, tehát még nem tűztük napirendre megvalósítás oldaláról, ez is az új rendszerben várható, hogy az elején vagy egy későbbi lépésben ezt majd a fejlesztés üteme szabja meg. Mindenképpen előbb vagy utóbb be kell, hogy kerüljön a informatikai rendszerben az informatikai módszer kapcsolt dokumentumok kezelésére. Ez biztos, hogy nem lesz meg a következő fél évben, és tehát a régi rendszerben ezt már nem érdemes megcsinálni. Egyrészt drága, másrészt rövid ideig lehet majd csak használható. Ugyanakkor ott vannak azok a művek, amelyek 2-3 kötetben jelennek meg, és informatikai oldalról egy kicsit hasonló aznak a kérdésnek a kezelése, hogy ugyanaz a mű 2-3-4 megjelenik-e újabb kiadásokban, de lehet, hogy ez két alapvetően különböző dolog. Mind a kettő megoldatlan. Tehát tegnap került a szemem elé egy olyan dupluma, amelyikből az egyik az valaminek a második kötete, a másik pedig az 1, 2 és 3 kötet együtt beírva. Nyilván ugyanaz a címe, az alcíme már más. Nincs szabály, legalábbis nem látok szabályt, amit alkalmaznának, és nincs informatikai megoldás. Most a szabályt lenne érdemes megfogalmazniuk, és a szabály ismeretében majd, amikor a kapcsolt dokumentumok eszköze meg lesz, akkor ennek egy valamiféle kapcsolási módszernek kell lennie, ami hát feltehetőleg az, hogyha valami 3 kötetes, akkor van 3 elemi dokumentum, amelyikből szintetizálódik
amelyik a 3-at együtt képviseli. Ez egyébként kapcsolódik, vagy hogy mondjam, nem teljesen áltávol a sorozatkezelés problematikájától, hiszen ahogy a sorozatoknak valamilyen módon találkozniuk kell a sorozatköteteiknek valahol, talán még fontosabb, hogy a többkötetes művek találkozzanak valahol, ott, ahol az ő közös nevezőjük van, tehát a kiinduló pontnál. Azt én bevallom őszintén, hogy nem tudom, hogy ez most mennyire valósul meg az MTMT-ben, mert én nem napi szinten dolgozom vele, de itt is van egy olyan szükséglet, úgy gondolom, hogy a közös adatok azok valahogy összehozzák ezeket a köteteket. Tehát a önállóan megjelenő, most egy monográfiaként megjelenő mű, ami egy többkötetes mű második kötete, az valahogy kapcsolódjon az első meg a harmadik kötethez, és ez derüljön ki a megjelenítésből. Mondom, ehhez tényleg én várok olyan értelemben kiegészítést, hogy én nem tudom, hogy ezt most mi akadályozza meg, vagy mi az, ami ebben gondot jelent, de úgy gondolom, hogy ez nem, én nem hiszem, hogy ez technikai problémát jelent jelenleg ennek a megvalósulása. Ez inkább beviteli kérdés, vagy adathelyességi kérdés, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Elég nagy a csönd.
Igen.
Bevallom, hogy nálam például azért nagy a csönd, mert még nem vagyok elég rutinos, például a szerzői felület új adatfelvételi kezelésében, és az jutott közben eszembe, hogy annak idején, amikor beszéltünk a több kötetesről, akkor fölmerült az, hogy amit már ugye nagyrészt megvalósít ez az új kézi felvitel, hogy jobban irányítjuk a szerzőt, és nem látom azt a mezőt, csak nem tudom, hogy valahol ott van-e, hogy amikor egy könyvet visz föl valaki, akkor eleve rákérdezünk egy mezőben, hogy könyvsorozat része vagy nem. Tehát most elkezdtem keresgélni, de nem találtam.
Ezt nem eleve tudom, hogy kérdezünk egy kicsit rá, más... a végén. Elnézést, Csilla, amikor eljut a könyv teljes űrlapjára, annak az alsó harmadában van az a mező, amelyikre be lehet írni, hogy könyvsorozat része.
Igen, azt tudom, a teljes űrlapon tudom, csak most ezt az irányított keresést itt...
Annak a végén ott van, közben nincsen.
Közben nincs. Tehát erre gondoltam...
Bocsánat, tehát most itt a sorozat az ugyanott, mint a többkötetes mű, ugyanazon az elven működik az űrlapon? Én nem tudom. Mert azért az
van egy mező arra, hogy kötet szám. Ez biztos, hogy ott van. Nem az, hogy hány kötet van, hanem az adott mű, vagy az adott dokumentum, az hanyadik kötete, első, második, vagy harmadik. Erre van mező, de valószínűleg az űrlap nem azzal a szemlélettel készült, mondjuk 5 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, hogy ennek hangsúlyt adjon. Én erről most beszélgetés közben kezdtem el csak komolyabban gondolkozni, de mondjuk szabályozás szempontjából azt mondanám, hogy ha valaki egy többkötetes művet visz föl, akkor kötelessége lenne minden kötetet felvinni. Ez az egyik. Tehát, ha ő felviszi a negyedik kötetet egy könyvben, akkor hogy fogunk tudni az egyes, kettes és a hármas kötetről? Ez az egyik oldala. De mi van, hogyha ő egy külföldi kiadónak a negyedik kötetét viszi fel, és a magyar vonatkozás csak a negyedik kötetben van? Nyilván a negyedik kötet birtokában a kiadónál meg lehet tudni, hogy mi volt az 1-es, 2-es, 3-as, de ha nincs benne magyar vonatkozás, akkor vajon fölviszik-e?
Szerintem nem kéne, hogy fölvigyük, de az, hogy létezik ez a mű, és akkor tekintsünk el attól, hogy hány kötetes, azt föl kell, hogy vigye, és feltüntetve azt, hogy itt a negyedik kötetről van szó.
Ezt megteheti. De ez az egyik véglet, hogy van a negyedik kötet, és az a miénk, és a többi az nem az MTMT elsődleges fókusza. hanem másik eset, hogy egy valaki írt egy háromkötetes művet, és mind magyar vonatkozású. Akkor ennek a fölvitelében vajon el kell-e fogadjuk azt, hogy csak a harmadik kötet kerül be? Vagy négy rekord kerüljön be, egy az összefoglaló, és a három külön-külön. Ezek azok a könyvtárosi szempontok, amelyek azokra az esetekre vonatkoznak, amikor mindegyik kötet az MTMT fókuszában van.
Hát arról nem beszélve, bocsánat, aztán mindjárt átadom, hogy tehát mondjuk X szerző ír egy hatalmas nagy monográfiát, ami három kötetbe jelenik meg, mert a kiadó nem bírja kiadni olyan vastag 1200 oldalas példányba, és akkor ő szépen szorgalmasan fölírja, hogy ez a három könyvem jelent meg, akkor ez azért, hogy ez hogy derül ki? Szóval, hogy azért ez derüljön ki, hogy ez egy mű. Mert azért ez más, mint amikor én írom a negyedik kötetét egy egyébként mások által is jegyzett műnek. Hát itt nyilvánvalóan ezt ebbe kell támogatást adni, és nem megmondani, hogy mi van, de valóban azért arra is volt már példa, hogy tényleg ilyenek születtek, és mondjuk három önálló monográfiaként, azért, mert mondjuk mindegyiknek van egy alcíme, mindegyik kötetnek és önálló ISBN száma, akkor mit csinálunk? Mert erre szerintem egyébként a bibliográfiai adatbázisoknak van megoldása, mert ugye akár azt is megteheti a régi módszer szerint, hogy egy rekord az egész többkötetes mű, és akkor részletezi megjegyzés mezőkbe, hogy első kötet, második kötet, harmadik kötet, vagy pedig hozzá kapcsolódó rekordokban, de nem önállóan, és a rekord kapcsolatot fölépítve megcsinálja mind a háromnak a rekordját, vagy akárhánynak, illetve van egy fő rekordja magának a többkötetes műnek. És ezek össze vannak kapcsolva, és önállóan nem is tudom őket megjeleníteni.
A több kötetes műnek lehet az, hogy egy ISBN-je van minden kötetnek? Lehet. Van ilyen sorozati ISBN?
Nem. Van összkiadás, vagy egy kötet, igen. Tehát általában amennyire, amit én látok, de lehet, hogy ez nagyon pici szelete a valóságnak, szokott lenni egy nagy ISBN idézőjelben, és minden egyes, mert külön-külön jelennek, meg nem egyszerre.
Én szerintem mindegyikre van sajnos példa, tehát olyan is van, hogy csak az össz, tehát mind a háromnak ugyanaz az ISBN-je, talán ez az, amivel legritkábban találkoztam, az, amit Kati mond, olyan is van, és szerintem olyan is van, amikor nincs össz ISBN, hanem mindegyik kötetnek van külön ISBN-je. Számomra most az kérdés még, hogyha jól értettem az előbb, a jelenlegi verzióban elvetettük a kapcsolt rekordoknak a megvalósíthatóságát. Nem?
Akkor nem, jól értettem? Csak most nem tudjuk megvalósítani. Tehát idő kérdése van. A kapcsolt rekordok problémaköre, informatikai problémaköre az el lett halasztva.
Ja, értem. Tehát még az 1.0-ban is beszélhetünk róla.
Igen, persze.
Jó. Akkor viszont valahogyan...
Sőt, érdemes beszélni róla azért, mert amíg nem beszélünk róla, addig nehéz megcsinálni.
Ez világos, igen. Most én akkor inkább az egy nagy főrekord és hozzá kapcsolódó köteteket leíró felé húzok, de nem tudom tökéletesen megindokolni, hogy miért, és azt is rögtön látom, hogy hány helyen fogom tépni a hajam emiatt, a javaslatom miatt, ha megvalósulna.
Hát úgy érted, hogy három kötetes mű esetén négy rekord?
Igen, de nagyon félve mondom.
Én a másik végleten gondolkodom, de itt úgy nem vagyok benne biztos, mint Csilla, hogy ez jó megoldás, hogy minden kötet külön rekord, és nincs összefoglaló rekord, hanem csak egy kapcsolat van a rekordok között.
Nem, most nem azért, de szerintem nem ugyanazt mondjátok, mert a fő rekord, tehát a negyedik rekord, az tulajdonképpen nem is számít olyan szempontból, hogy most látszik, nem látszik, annak az a szerepe, hogy ezt a kapcsolatot létrehozza.
Vitatkoznék, mert hogyha van valakinek egy műve, amelyik 3000 oldal, egy mű egyszerre jelenik meg, 3 kötetbe, együtt lehet csak megvásárolni, akkor azt mondom, hogy a fő rekord a fontos, 1-3 kötetig, és az egyes köteteket valahol le kell írni, ami lehet egy külön rekord van, hogy az első az az 1-1000-ig, a második kötet az 1001-2000-ig, és így tovább terjedő oldalszámozás, vagy újonnan indul. Tehát a fő rekord abban az esetben, hogy ez egy homogén mű, amit a nyomda szempontjai, vagy az eladható, a polcra helyezhetőség szempontjai miatt 3 kötetben van, azt nem biztos, hogy jó lenne 3 részben tárgyalni, mert nem fogjuk látni egykönnyen, hogy ez ténylegesen 3 kötet, és mind a 3 már megjelent. Ráadásul még az is lehet, hogy egy több kötetes műnél a 3 kötetből csak 2 jelent meg, és a harmadik majd jövőre jön.
Igen. És esetleg mi nem is tudjuk, amikor fölvesszük az első kettőt, hogy lesz még harmadik, és ráadásul mind a 3-nak mondjuk más címe van, vagy alcíme, szóval...
Itt a 3-nak lehetnek fejezetei, tehát befoglalók...
Hát arról nem is beszélve, igen. Igen.
És ha ezt a művet idézik, akkor az ilyen esetben, ha... olvasó számára az lényegében egy, csak 3 fizikai részletben van, akkor ez valószínűleg úgy fogja idézni, mint a művet.
Mint a művet.
Ipoly Arnold magyar mitológia, és hogy ez most első vagy második kötete volt, ez ráadásul kiadásonként változhat, mert az egyik kiadásban lehet egybe, és egy másik kiadásban meg szétszedhetik.
Szóval ez legalább olyan nehéz kérdés, mint a sorozatoké. De azt gondolom, hogy a jövőre nézve azt mindenképpen valahogy meg kell célozni, hogy ezt valahogy meg tudja jeleníteni az MTMT. Csilla, valamit akartál mondani?
Csak annyit, hogy köszönöm tulajdonképpen a professzor úr azokat az érveket fogalmazta meg, amit nekem kellett volna elmondani. Sajnálom, hogy nem nekem jutott eszembe.
Hát akkor ezt a kérdéskört is tehetjük oda a könyvsorozatok mellé? Már olyan értelem, mert nem ugyanaz az el, hanem a kidolgozása és az MT-ben való kezelhetőségére nézve egy későbbi módon térünk vissza, vagy későbbi időpontba térünk vissza, vagy pedig most azt mondjuk, hogy ilyen, meg olyan szabályokat le kell írni, és ezt szerint kell leírni, és ettől nem lehet eltérni. Ami, hát igen.
Én szeretnék látni egy legalább ideiglenes leírási szabályt, ami legalább az esetek nagy részére érvényes, ha nyilván, ha nem alkalmazható az én általam prezentált negyedik kötet, az a 4 kötetben, amelyikből csak a negyedik az, amelyik magyar vonatkozású, az nyilván egy könyv lesz, és megjelöl vagy az a negyedik kötet, de a többi esetre valamiféle leírási szabály, tehát mondjuk az egyik lehetséges leírási szabály, hogyha több kötetes, akkor vagy egy rekordba írjuk le, vagy egy fő rekord, és megadjuk a külön címmel megjelent köteteknek a kapcsolatát a megjegyzésben. Tehát az a megoldás, amit a bibliográfiai rendszerek alkalmaznak, hogy a megjegyzésben fejtik ki, de akkor ezt a leírás szabályai közé jelenleg be kellene vezetni, egész addig, amíg nincs egy informatikailag bonyolultabb, vagy nem bonyolultabb, kézenfekvő megoldás. De valami most kellene, mert a jelenlegi helyzet rögtönzések sorozata.
Jó, akkor azt lehetne javasolni, hogy egy következő bibliográfiai szakbizottságra készüljön egy olyan javaslat, ami a többkötetes művek rögzítésének a szabályait a jelenlegi rendszerben leírja, és ez lehetőleg valami olyan szabályozás legyen, ami nem igényel technikai beavatkozást, ha egy mód van rá. Az a kérdésem, hogy ki az a boldog bibliográfus, aki ezt vállalja, ezt a feladatot. Hát, jó, akkor önként jelentkező nem lévén én annyit vállalok, hogy a Koltai Klárival egyetértésben elmondjuk, hogy most bibliográfusként mi mit gondolunk erről, és utána ezt közrebocsátjuk, és akkor az MTMT-ben aktív munkatársak majd ezt MTMT-sítsék. Ez így megfelelő? Én azt mondom, hogy ezt úgy nagyjából október végére.
Ez jó.
Jó? Jó, és akkor a kapcsolt dokumentumoknak egy még nehezebb vetülete, vagy nem is tudom, nézőpontja, ugye a másod, illetve x-edik közléseknek a problémaköre. Itt konkrétan arról van szó, hogy tudós ír egy tanulmányt, ami olyan jól sikerül, hogy mondjuk meghívják őt egy előadásra, hogy ebben a tárgyban adjon elő, aztán ez megjelenik az ottani előadása egy konferencia kötetben, és azt mondjuk még le is fordítják három nyelvre, és az illető nyilván én direkt megkérdeztem tegnap a családtagomat, aki ugye bölcsészként szokott ilyet mondjuk csinálni, hogy ő amikor idegen nyelven megjelentett egy cikkét, akkor azt hogy csinálja, és ő például azt mondja, hogy ha ő franciára fordítatja, akkor előbb átírja úgy, hogy azt a francia közönség általa ismert elvárásainak, vagy ismereteinek feleljen meg. Ha angolra fordítja, akkor megpróbálja úgy. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy érdemben dolgozik vele. Na most az MTMT-ben ezek ugye megjelennek különböző dokumentumtípusonként, meg különböző módon ezek a dolgok. Az a kérdés, és ezt nyilván nem nekünk kell eldönteni, hogy ezt hogy értékeli a tudomány. Úgy gondolom, hogy ezt a minden tudományág értékeli, meg minden grémium, ahogy értékeli, de hogy ezeket az MTMT-nek kell-e és milyen módon célszerű kezelni. A Dudás Anikó ugye egy nagyon alapos hát majdnem azt mondom, hogy tanulmányba kifejtette azt, hogy szerinte ezt FRBR szinten, illetve abból kiindulva hogyan lehetne kezelni, és ez egy szerintem eléggé jól érthető és követhető gondolatmenet. Az a kérdés, hogy az MTMT akarja-e és tudja-e jelen állapotában kezelni ezt a problémát, vagy megjeleníteni helyesen ezt a problémát, nem kezelni kell.
Tudomány oldaláról is van egy ilyen igény vagy nyomás az MTMT-re, tehát a legutóbbi magyar tudományban megjelent cikket megnézzük, akkor ott például a szerzők felvetik ezt a problémát, tehát úgy érzem, hogy kénytelenek leszünk vele foglalkozni.
Azt előre bocsátom, hogy tulajdonképpen akár azt is lehet mondani, hogy egy olyan fajta kezelést célszerű megvalósítani, hogy adott című dokumentum űrlapján egy akár előre, tehát egy olyan megjegyzés mezőben, ahol akár előre definiált változatok, szövegváltozatok vannak, úgy, mint idegen nyelvű kiadás, vagy második megjelenés, vagy konferencia kötetbe való megjelenése, és a megfelelő adatok bevezetésnek a lehetősége, esetleg ezt lehetne kezelni. Tehát a űrlapra beírom a műnek a címét, kitöltöm az általam első megjelenésnek tekintett adatokat, és utána van lehetőségem ezt bővíteni olyan megjegyzésekkel, hogy ennek a második, harmadik, negyedik módon való előfordulását minek tekintse a rendszer. Most azt nem tudom, hogy ezt az elméletet meg lehet-e valósítani, vagy egyáltalán így kell-e megvalósítani.
Hát ugye a kapcsolt dokumentumok, azt másképp fogalmazva, egy dokumentumcsaládot alakítanak ki, amelyikben a családfogalma azért is jó, mert nagyon különböző viszonylatok lehetnek. Tehát a legegyszerűbb változata ennek a kérdésnek az, amikor azonos szöveggel egyszerűen újra megjelenik a mű, változatlan közreadás, és ezt feltétlenül kellene jelölnie az MTMT-nek, mert ez értékelési szempontból nem egy új tétel. Ez azonos azzal, csak át van öltöztetve.
Igen, csak lehet külön hivatkozás rá, tehát azért valahogy mégiscsak meg lehet, kell különböztetni.
Azért gondolom, hogy talán itt is külön rekordoknak kell lenni, amiket valamilyen módon összekapcsolunk, mert egy hivatkozó olvasó az nem biztos, hogy figyel arra, ugye tisztességes esetben, ha utánközülésről van szó, akkor legalább egy lábjegyzetben megjegyzi ott a szerző, hogy ez ennek és ennek a közlésnek a utánközlése. De hogyha erre nem figyel az idéző, akkor ő egyszerűen az idé a másodközlésnek a folyóiratát, bibliográfia adatait tünteti föl, ami, hogyha csak egy lábjegyzetként szerepel az első közlés mögött, akkor valószínűleg a rendszer nem tudja megtalálni, hogy egyáltalán ez mit is idéz. Másfelől viszont meg nyilvánvalóan ezeknek valahogy össze kell jönniük, tehát egy munkásság listában nem kell szaporítani a tételeket, hogyha csak utánközlésről van szó.
Főleg, ha az teljesen változatlan.
Itt megint ketté válik a feladatunk, tehát a Dudás Anikóféle anyag alapján lehet egy év múlva vagy később megvalósítani a kapcsolt dokumentumok egyik válfajaként azt a leírási módszert, amelyik a többes közléseket, utánközléseket kezeli. És szükség lenne egy akár holnap alkalmazható megoldásra is. Ami egy játékszabály, hogy hogyan jelenítsük meg azt, ami utánközlés. Annak ellenére, hogy, tehát hogyan lássa az olvasó, aki megkapja bírálatra vagy érdeklődéssel, előszedi, hogy hoppá, ez a tétel, ez egy másod vagy harmad közlés, és kellene ismernem az elsőt is. Most amíg ezt nem tudjuk színezni, átfesteni, nem tudjuk külön kategorizálni, akkor két megközelítés látszik számomra most az MTNT-ben megvalósíthatónak. Az egyik, hogy manipuláljuk a besorolási rendszerünket, és olyan besorolást hozunk létre, vagy egy olyan jelleget hozunk létre, amelyik azt mondja ki, és teszi rá a rekordra, abban az esetben, hogyha jellemzőket is kiírunk a rekordról, nem csak a címet, meg a szerzőt, meg a megjelenés helyét, amiből kiabál az, hogy ez nem az első példány. A másik megközelítés, ami még, ha úgy tetszik, üzenbiztosabb, hogy az alcím helyére beírjuk, hogy nagybetűkkel, felkiáltójellel, hogy utánközlés.
Hát ez lehet egy mondás. Az lenne jó, hogyha igen, tehát hogyha akkor ha egy ilyen megoldást választunk, hogy bármilyen utánközlésről van szó, ezt akár alcímként közöljük, akkor viszont szerintem az MTNT-nek definiálnia kéne hatféle olyan mondást, amit ide be kell írni, azért, hogy esetlegesen ezt később informatikailag használni lehessen. Tehát, hogy olyan karaktersorok kerüljenek ilyen megjegyzésként be az adatbázisba, ami aztán visszakereshető biztonsággal.
Ez egy jó ötlet, de megfordítom, nem nekünk kell definiálni.
Világos, hanem tehát a praxisban előforduló.
Igen, tehát
dolgokat...
hogyha utánközlés kettős pont fordítás,
így van.
Vagy utánközlés kettős pont átdolgozott kiadás.
Ilyenekre gondoltam.
És ha ebben az utánközlés szó már ott van, és utána még van hatféle standard szöveg, amit esetleg bővíteni lehet egy hetedikkel, mert nem gondoltunk rá, és egy olyan műfajja az utánközlésnek alakul ki, mert egy más nyelven való változatlan közlés, egy átdolgozott közlés, egy hirtelen nekem nem jut más az eszembe. Tehát ennek a lehetőségeit, ha felsoroljuk, akkor ezt egy szabályrendszer segítségével közölhetjük a szerzőkkel, az adminisztrátoroknak tudniuk kell, és akkor azt is mondhatjuk, például az akadémiai doktori eljárásban, hogy az utánközlés nem jelölése az etikai vétség. Uh-huh. És akkor a dolog tisztázódik, ezt persze nem mi mondjuk ki, hanem majd az akadémia mondja ki, de akkor ez tovább gyűrűzik. Nyilván a PhD hallgatóknál ez kevésbé lesz fontos, mert ők örülnek, ha az első közlésig eljutnak, de már egy habilitációnál, egy bármilyen előléptetésnél figyelembe vett publikációs lista esetében már fontos, hogy miután ezek műfajilag is elválhatnak egymástól, az egyik megjelenett könyvfejezetként, a másik folyóiratcikként, a harmadik az egyéb kategóriába kerülhet bele, konferencia kiadványban is megjelenhet, hát 3-4-szer előfordulhat anélkül, hogy egymásra találnának az olvasó szem előtt. Mert máshogy helyezkedik el. Amíg nincs kapcsolt dokumentumunk, amelyik ezt automatikusan egy főcímé alá felsorolja az összes utánközlést, addig valamilyen nagyon szembetűnő kézi megoldást kell használni, ami játékszabályokként jelenne meg.
ha ezek a kategóriák meg vannak, akkor érdemes lenne melléjük kidolgozni egy rövid útmutatót, ami valami informatikai oldalon meg is jelenik, hogy mi a definíciója annak, hogy javított kiadás című dolog, tehát mennyire kell különbözni az előzőtől, valahogy, ha meg lehet fogni, megfogni, hogy a szerző is tudja, hogy...
Ezt akartam mondani, hogy ez a szerző számára, és ez nem, igen, a, nem elsősorban
nem, nem, igen, számára. Hogy ő minek minősítse, amit bevisz.
Igen, és tényleg hangsúlyozottan arról van szó, hogy aztán az, hogy ezt egy-egy bíráló bizottság majd hogy kezeli, meg mint kezeli, az legyen az ő dolga. Tehát ezt nyilván nem, mi csak megmutatni akarjuk, és nem dönteni helyette, de azt viszont tény, hogy ezt valamilyen módon jeleznünk kell. Az a kérdésem, hogy mondjuk egy ilyen szöveg, gyűjteményt, úgy értem, hogy ilyen kulcsszavakat vagy kifejezéseket összeállítani, azt hogyan lenne célszerű, hogy most kérjük akár a jelenlévőket, hogy küldjenek javaslatokat, vagy legyen egy Google dokumentum, amit megosztunk, és ahol gyűjtjük ezeket, és akkor azoknak a rendezésével alakuljon ez ki, vagy valakit megbízunk arra, hogy szedjen össze egy kiinduló anyagot, és akkor azt variáljuk így vagy úgy. Én egyébként most javasolnám azt, hogy legyen ez egy közös munka, csináljunk egy ilyen, akár egy táblázatot, amit a bizottság tagjaival megosztunk, és abban mindenki írja be azt, ami az ő praxisába előfordult, mert biztos, hogy nagyon sokféle dolog és nagyon sokféle módon került így elő, és aztán egy viszonylag nyilván nagy mennyiségű listának érdemes aztán így bizottsági szinten nekiugrani, hogy akkor mi lenne, ha ez elfogadható.
Ha ez az előzőekben már említett október végi dátumra el tud készülni, akkor nekünk ez tökéletesen megfelel, és akkor attól kezdve a címezőbe, alcímezőbe, megjegyzésbe, attól függően, hogy mi lesz a közös javaslat, ez akkor bekerül, és akkor mi nagy dobra verjük.
Jó, akkor én azt vállalom, hogy csinálok egy táblázatot, javaslok egy mit tudom én, egy olyat, hogy milyen oszlopokban, milyen esetekben írjanak be az emberek, és akkor azt a Gyuriknak fogom kérni, hogy majd valami.
Akkor mindenkinek kellene a Gmail címe, akinek nincs, azt regisztrálni
kellene. Nálunk működik olyan Google megosztás is, ahol nem csak Gmail-es postafiókok vannak, de ennek majd utána nézek, hogy van. Jó? És akkor majd megkérdezem, és akkor majd beszélünk.
Én kérdezni szeretnék még ezzel kapcsolatban. Azt szeretném, hogyha jól látom, akkor a professzor úr második megoldása felé haladunk, tehát az alcímmezős megoldás felé. Jelenleg a gyakorlatban, amit Anikó is egy kicsit kritizál joggal, aki figyel arra, hogy mások közlésről van szó, az a megfelelő főtípusban nem besorolt besorolással viszi föl a változatlan másod közléseket, mondjuk talán ezt a kifejezést szeretném használni. Azt szeretném kérdezni, hogy ennél a megoldásnál, ahol alcímbe beírjuk azt mondjuk, hogy a listából valamit, ott ennél a másodközlésnél milyen besorolást fogunk alkalmazni. Továbbra is visszük ezt a gyakorlatot, hogy nem besorolt, csak utalunk arra, hogy másodközlésről van szó, vagy besoroljuk úgy, minthogyha nem is kapcsolódna hozzá másik közlés, ekkor viszont úgy látom, hogy szintén gond van a táblázatokkal. Vagy a táblázatok problémáját megoldja az alcímben lévő fix karaktersorozat.
A besorolást én úgy gondolnám, hogy a táblázatok miatt fontos, tehát ha valaki a másodközlést idézi, ha nem besorolt, akkor hátrányt szenved ebből. Ez a tény, hogy másodközlésről van szó, ezt inkább ott érzem problémának, most folyik például a Bolyai János kutatási ösztöndíjnak most van egy beszámolási időszaka, és most töltik fel a Reálba elmúlt időszaknak a publikációit. Tehát inkább azt érzem problémának, ha valaki elszámol egy másodközlést, mondjuk egy pályázat keretében, mint hogyha tényleg ő annak a munkának a keretében komolyan dolgozott volna vele. Tehát én amellé tenném le a voksomat, hogy legyenek rendesen besorolva a másodközlések is, csak legyen feltüntetve, hogy ez egy másodközlés.
És akkor ezt valamilyen állásfoglalásként, de ezt valóban az intézményi adminisztrátoroknak el kell juttatnunk, mert az több helyről kiderült, hogy ez probléma. Tehát ez állandóan visszatérő gond, és tényleg senkinek a nyakát nem mi akarjuk szegni azzal, hogy egy pályázaton elhasal mondjuk azért, mert mi így láttuk jónak. Tehát hangsúlyozom, hogy a Bibliográfiai Bizottság meg az MTMT az nem minősít, hanem segít a minősítésben. Tehát azt gondolom, hogy ha kialakul egy egységes állásfoglalása a Bibliográfiai Bizottságnak erről, azt akkor nekünk tudatnunk kell azokkal, akik ebbe dolgoznak, hogy azt szerint járjanak el, illetve hát előbb-utóbb majd a döntő grémiumokhoz is el kell, hogy jusson ez a megoldás. És hogyha ez így van, hogy megjelenik a másodközlés fogalom az MTMT-ben, akkor akár besorolhatjuk nem egyébként is, hanem rendesen, hiszen látszani fog, hogy kell ezt érteni, nem?
Az, hogy nem besoroltra állítjuk jelenleg, ez az én átmeneti döntésem volt. Egyszerűen valamit kellett csinálni, lehetett volna egy jobb átmeneti döntés is, de hát azt gondolom, hogy azért is van a Bibliográfiai Bizottság, hogy ilyen kérdésekben szakszerűbb megoldást adjon, mint ugye nekem egyik napról a másikra egy adott esetben kell hozni egy döntést, ahol nincs világos útmutató, de fontos, hogy a döntés megszülessen. Ilyenkor vállalni kell ennek a felelősségét, és én vállalom is természetesen, hogy lehet kritizálni, én magam is tudom kritizálni ezt a döntést, de anélkül, hogy a bibliográfiai rendszerhez mélyebben hozzányúlnék, és azt én nem teszem meg, anélkül csak egy ilyet tudok kapásból, a meglévő eszköztárból, állítsuk, nem besorolta, és akkor kikerül abból a helyzetből, hogy akkor az illetőnek van öt ilyenje, akkor öttel több fejezetje, vagy öttel több könyve legyen a táblázatban. De ha világos mindenki számára, az értékelők számára is, a pályázók számára is, meg az adminisztrátorok számára is, hogy mi a helyes eljárás, akkor ha a listán ott lehet látni öt tételnél ezt a utánközlés kettős pont alcímet, jól láthatóan, akkor ez az ő dolguk, hogy olvassák.
Pontosan erről van szó. Tehát akkor én azt kéne most szerintem mondanunk erről, hogy mondjuk október végére összeáll egy olyan kifejezés sor, amit itt használni tudunk, és attól kezdve a Bibliográfiai Bizottságnak az lesz az állásfoglalása, hogy amely rekordokban ez már föl van tüntetve, azok a rekordok rendesen besorolhatók lesznek. Ahol ez nem látszik, ott én azt gondolom, hogy ne kezdjünk el most molyolni azzal, hogy átsorolgatjuk őket. Ez akkor attól lesz biztonságos és hiteles, hogy ott van mellette ez a megjegyzés.
De fölhívhatjuk a szerzőket, tűnik. A nem besorolt könyv, vagy a nem besorolt könyvfejezet, ez egy pillanat alatt lekereshető bárki számára, és aki jogosult rá, azaz a szerző vagy az ő adminisztrátora, ezeket a módosításokat meg tudja csinálni. Én azt gondolom, nem tudom fejből, de nem lesz néhány száznál több ilyen ma a rendszerben, mert azért Ugye ennek a javaslatnak a megtételére az kellett, hogy valaki rájöjjön, hogy itt másodközlésről van szó, mert miután ez nem egy működési szabály, ezért a szerző nem állította be saját magának, valaki ezért adott esetben egy központi adminisztrátor is ezt átállította, mert meggyőződött róla, hogy ez nem egy első közlés. De vissza lehet utalni. Aki pedig ezt nem végzi, annak marad a nemes sorolcsa.
Igen. Igen. Egy picit kell kötözködnöm. Én utálom legjobban, amikor darabszámra mérjük a tudományt, de ez a megoldás nem oldja meg azt, amikor statisztikát készítetnek. Tehát a tény, hogy egy bizottság a listát megnézi, és ott van az a karaktersorozat, hogy utánközlés, akkor ő úgy kezeli, ahogy akarja. De hogyha tőlem és tudod, Kati, hogy napi gyakorlatban küzdünk ezzel, egy tanszékre, intézetre, karra vonatkozó statisztikát kérnek, akkor a nem besorolt besorolást, és ezért tartottam eddig jó megoldásnak nyilván a meglévő keretek között, azt lehet szűrni, most ha ugyanúgy folyóiratcikk szakcikk lesz, akkor én az életben nem fogom szűrni az alci karaktersorozata alapján. De az is igaz, hogy nyilván nem ez a jellemző a publikációkra, viszont azért jó pár ilyen másodként is előfordulnál.
Szeretnék csatlakozni Csillához, tehát valami olyasmi megoldást pártolnék én is, ahol esetleg egy új besorolással jelezzük azt, hogy ez egy többedik kiadás, még csak azt sem mondanánk meg, hogy második, harmadik, negyedik. Tehát valamilyen módon szűrhető táblázatokban is akár megjeleníthető legyen, és erről nyilván az adott akadémiai osztályoknak, bizottságoknak kell dönteni, hogy ők aztán hogyan értékelik a többedik kiadásokat. És ha az MTMT-2-ben működni fog a kapcsolt kötetkezelés, akkor akár az MTMT azonosítókon keresztül, tehát az első kiadás MTMT azonosítóját egy megfelelő helyen megadva, össze lehet kapcsolni a többedik kiadásokat, vagy fordításokat, vagy bármilyen tovább később megjelent műveket, és innentől kezdve akár az idézők problémája is megoldódhatna, amiről az elején beszéltünk. Tehát az, hogy van olyan szerző, aki nem az eredeti első kiadásra hivatkozik később, hanem a negyedikre, ötödikre, én láttam már 11. kiadásra született hivatkozást is, és ez probléma a szerzőknek jelenleg, és sokszor ezért veszik föl rosszul a közleményüket, mert egyszerűen nincs megfelelő megoldás most rá. Tehát rövid távon a jelenlegi rendszerben én is Csillához csatlakozva abba az irányba mennék, vagy talán keresném a megoldást, de ötleteljünk, hogy egy besorolással leszűrhető módon jelezzük a többedik kiadásokat. Az MTMT-2-ben pedig talán ezt folytatva többedik kiadásoknál megint csak egy meghatározott besorolás, de a kapcsolt kötetkezeléssel összefogva ezeket.
Most itt azért ülünk elsősorban, hogy azt meg mondjuk, hogy mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, amit hosszú távon meg kell csinálni. Nyilván hosszú távon meg kell csinálni a kapcsolt rekordok problémáját. De ahogy azért láttuk, meg hallottuk, ezeknek a heteknek a projektje. Tehát most azt kell kitalálnunk egyelőre, hogy amit jól kitaláltunk már a kapcsolt rekordok segítségével, azt addig, amíg a kapcsolt rekordok valóban beépülnek az MTMT rendszerébe, hogy tudjuk túlélni. Úgy, hogy azért hitelesek maradunk. Tehát amit az Anikó itt leírt például a kapcsolt rekordokkal kapcsolatban, az marha jó, mert ott a cím, meg a nem tudom mi, ugye a megjelenési forma, meg a különböző szempontok alapján nagyon jól fölfűzhetők lesznek majd a rekordok olyan módon, ahogy arra szükség van. Ezt most nem tudjuk megcsinálni, nyilván. Viszont most jelentkeznek olyan problémák, amiket valamilyen módon kezelni kell, és azt ugyan tudjuk, hogy ez majd, és igaza van a Csillának abban, hogy mikor az intézeti lekérdezések, meg az egyetemi, ugye mindenféle rangsorok és egyebek vannak, akkor ezt nem tudjuk most kiszűrni egy ilyen alcím mezővel. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy számosságát tekintve ez nem egy olyan tétel, ami mondjuk egy egyetemi rankingben döntően befolyásolja egy-egy egyetemnek a helyezését, vagy a, mit tudom én, a költségvetési döntések előkészítését, vagy valami hasonló nagyobb horderejű dolgot. Ezt most mi csak szerzőkre nézve tudjuk átmenetileg kezelni, úgy, hogy tudatosítjuk, hogy ezek utánközlések.
Nem azt tudom, jól értett... hogy...
Mondjad.
Azt jól értettem, professzor úr, hogy az, tehát, hogy arról beszéltünk, hogy új típus az nagyon sok hosszú idő, de egy új besorolás azért az lényegesen rövidebb idő. Mert az András elmondásából azt látom, érzékelem, és ez teljesen igaz is, hogyha nem besoroltra van állítva, akkor az idézők kapcsán probléma van. De hogyha lenne egy új besorolás, ami az után közlésre utalna, nem tudom, mi lenne a neve, másodközlés, utánközlés, stb., és az így besorolott rekordokat, mint idézőket, ugyanúgy, vagy bocsánat, az így besorolt forrás közlemények idézőit ugyanúgy figyelembe vennénk, akkor ezzel nem mondható meg a probléma? És ez akkor, ha jól értettem, ez is rövid távon megvalósítható szoftveres.
Egy új besorolás 10 perc. Az tehát egy olyan paramétere a rendszernek, amit a központi adminisztrátorok egyike vagy másika, aki erre feljogosult, az beírja, és attól kezdve megjelenik a rendszerbe. Tehát ha ez utánközlés besorolást kap, annak egyetlen egy veszélye van, és ez pedig az, hogy elveszik az a besorolás, ami eredetileg volt, hogy ez egy könyvfejezet, egy konferencia kiadvány, és így tovább. Tehát az idézője az nem az eredeti besorolásnak megfelelő helyen jelenik meg, hanem valahol máshogy, egy új rubrikában, egy új mezőben a táblázatban, de mint darabszám megjelenik. Uh-huh. Csak nem az adott műnek az idézettségét növeli, aminek ugye, a kapcsolatközlemények rendszerében ott kellene lennie. Tehát a 11 kiadás mindegyike kap egy idézést, akkor annak a műnek 11 idézése van, szépen időben elosztva. Ezt akkor kiteszi egy másik helyre. Ha nem besorolt helyre tesszük, akkor a művek egy mű marad, de elveszt 10 darab idézőt. Tehát valamelyik ujjunkba bele kell vágni ehhez. Az a kérdés, hogy melyik megoldásnak a negatív részét fogadjuk el. De csak egy megoldás lehetséges, mert ha ezeket halmozzuk, attól csak rosszabb lesz. Tehát ha nem besoroltra tesszük, mondjuk a jelleget nem besoroltra tesszük, akkor elveszti a tudományosságát. Tehát, és egy negyedik osztályozást, hogy első vagy későbbi közlés, ezt meg nem tudunk bevezetni, ez végképp rossz.
És az utánközlés az egyébként, tehát hogyha lenne egy ilyen új mondás, hogy utánközlés, az megtartaná a tudományos jelleg?
Az persze. Három dolog a típus, besorolás, jelleg, egymástól teljesen független állítható. Tehát több száz kombinációja van ezeknek, amelyek lehetségesek, nincs mindegyik használatban. És ehhez jön a negyedik, hogyha a címhez hozzáírunk. Uh-huh. Mert a besorolások fontosak a táblázatba vitelhez, meg az idézők számolására. De azt a részét a bibliográfiai leírásnak, ami a besorolásokat tartalmazza, azt már az olvasó nem nagyon nézi. Uh-huh. A legtöbb olvasó nem nézi, hogy ez minek minősül. Ugye a besorolások egy részének van egy fontos szűrő funkciója, ez a teljes közlemény kategória, ami a folyóiratcikkeknél számításosorban. Tehát az utánközlések talán kevésbé a folyóirat cikkeknél. Ugye a természettudományban ez nem fordul igazán elő, a bölcsészettudomány folyóirat cikkjei pedig talán nem olyan fontosak. Nem tudom, itt már én elvesztem a talajtalálomalom.
Tehát akkor egy lehetőséget kell kiválasztani.
A cím vagy mellett, a cím az maradhat, de ha a címbe beleírjuk, akkor ha válogatni akarunk, akkor be kell vezetni legalább a folyóiratcikknél és a könyvfejezetnél és a könyvnél, hát meg a konferencia közleménynél is. Tehát négy helyen be kell vezetni egy új besorolást, aminek a neve mondjuk másodközlés vagy utóközlés, vagy utánközlés, és hát ez akkor 30 perc munka. Viszont használni kell. Tehát akkor ki kell adni egy kommunikét arról, hogy ezt akkor így kell kezelni, és visszamenőleg hát pár évre meg kell csinálni, illetve a doktori ellenőrzéseknél ezt figyelembe kell venni. És ott át lehet állítani, tehát ugye doktori ellenőrzés van 100 darab egy évben nagyjából, vagy annál kevesebb, tehát ott lesz 10 vagy 20 ilyen eset, ez szem elé kerül. Ráadásul a doktori jelölteknek már eleve meg lehet mondani, hogy erre vigyázzanak.
Én most azt nem látom, hogy mit könnyebb kommunikálni, illetve most azt látom, hogy talán ha legördíthető listából besorolást, vagy ott van a besorolások listájában az, hogy utánközlés, feltűnő, mint írhatunk körleveleket, és kiírhatjuk, hogy az alcímmezőben legyen ott, hogy utánközlés. Most azt gondolom, hogy talán ezt fogják nehezebben megvalósítani, de nem tudom megmondani, tehát nyilván nem tudom előre darabszámnak, de abban is igaza van Andrásnak, hogy így mindenképpen veszítünk idézőt szerintem. De gyakorlatban szerintem a szerző, aki figyelni akar erre becsületesen, az a besorolásból fogja jobban kiválasztani. És hogyha azt mondjuk, hogy egy listában dolga a bizottságnak azt mondani, hogyha föl van tüntetve, hogy utánközlés, akkor annak az idézőit nem veszem figyelembe, akkor nézhetjük onnan is, hogy a bizottságnak akkor az is dolga lenne, hogy vegye bele a táblázatába az utánközlés vagy másodközlés besorolású forrásközleményekhez fölvitt idézőket, és tehát magyarán ne kifelé vegyen egy teljesebb listából, hanem egy eddig szűkebb listához vegye hozzá idézőket. Most én úgy látom, hogy ez megvalósítható, de lehet, hogy túlságosan leegyszerűsítem.
Korábban egyébként létezett, aki még a KPA rendszert használta, azt mondja, kiadás, jelzés, mező külön. Hát ez sajnos most már nem látható a beviteli űrlapban. Ez lenne a valódi megoldás. Ennek nem tudom, mi lett a sorsa. Valójában több mezővel, amit akkor használtunk, azok most eltűntek a űrlapokról.
Jó, akkor kérdezem a kollégákat, de ezt most tényleg szeretnék erre választ kapni, hogy akkor mi legyen. Mert akkor kiderült, hogy most van kettő lehetőség, mind a kettőről tudjuk, hogy milyen érvek, meg milyen ellenérvek hangzottak el. Mind a kettőről tudjuk, hogy rövid távon bevezethető és használható, így úgy kommunikálható, de nyilván az legyen, amit hasznosabbnak érzünk itt most.
Még egy dolgot szeretnék megkérdezni, ha majd megvalósul a kapcsolt mező, e kettő közül melyiket lesz könnyebb átvinni abba a megoldásba?
Uh-huh. Hát a besorolásba helyezett jellemzés, ami ugye egy jellemzés, hogy nem első közlés, hanem valami más, az könnyedén kezelhető és áttehető bármilyen más egy jellemzőbe, amit aztán utána úgyis szét kell bontani, mert akkor meg kell adni a kapcsolat jellegét. Ugye a kapcsolt mezőben nem csak a kapcsolás ténye, hanem a kapcsolat jellege is belekerül. Az a 6 vagy 8 különböző jelleg, ami, sőt annál több, mert a kapcsolt közlemények az területe az szélesebb lesz, abban benne lesznek a kötetek, a
sorozatok.
Sorozatok ismertek. Tehát a alcímbe való beírásnak a feladata az lehet, hogy felhívja az olvasó figyelmét, de könnyen el lehet írni, mert nem standardizálható, nem garantálható, hogy az illető nem maga fogja begépelni oda, hanem egy szótárból választja. A besorolásnál ez nincsen, viszont ugye a kettő, ha besorolás szerint leválogatom és megnézem, hogy mi van az alcímmezőben, az már egy jobb támpont a kézi munkához, mert a végén az osztályozást az új rendszerben azért csak kézzel kell megoldani, egy ilyen retrospektív feldolgozással. Ami feltehetőleg azért nem lesz egy ilyen rettenetes nagy munka, és ha már megszoktuk a kapcsolt rekordok kezelését, akkor megint vissza lehet utalni az adott részleg adminisztrátorához, és akkor neki már ez nem olyan sok munka. Ilyet központilag megszervezni és megoldani azért az elég nehéz. Még akkor is, ha csak néhány száz rekordról van szó, mert az ismeretanyag a szerzőnél van. És az intézménynél, és itt központban nem áll rendelkezésre az a szellemi összefüggés, ami a kapcsolt rekordok között létezik.
Jó, hát most nekem akkor úgy tűnik, hogy a besorolás, új besorolás mellett, mint hogyha több érv hangzott volna el. Akkor mondhatjuk azt, hogy...
Kintieket.
Hát én egyfolytában szólítgatom a...
Jöjjenek be,
és mondják meg. Jó.
Akkor az új besorolás.
Köszönöm. Hírnök jött, spihegbe szól, tehát akkor ez...
Akkor már csak a neve kérdés.
Akkor már csak a neve a kérdés.
Utánközlés, másodközlés, utóközlés.
Hát után legyen, mert az a harmad, meg a negyed is benne van.
Igen.
Ja.
Utánközlés. Jó, és akkor abban marad, tehát azért azt megtartsuk, hogy ennek a jellegét már igyekszünk most megadni, hogyha tudjuk.
A címmezőben, vagy a cím után
tehát
írt.
A Google dokumentum az él, mi igen. Fog. Jó.
Akkor igen, címezés, mert az biztos látszik a listán.
Hát az látszik.
Tehát akkor jól értem, marad, tehát új besorolás is bevezetésre kerül, és még az új besorolás mellett az alcímbe írjuk ezeket a kifejezéseket?
Lehetőleg. Azért kéne egységesen, hogy egy későbbi kapcsolat fölépítése és az ahhoz szükséges űrlap tovább lépéseknek a kidolgozása talán egyszerűbb legyen, mert addigra akkor kiderül, hogy mi merre felé kellene ezt tovább vinni.
Ez nekem tetszik, és hogyha egy kicsit kevésbé szorgalmas az, aki rögzíti az adatot, és mondjuk ezt nem rakja
ezt
oda,
akkor is
ott van a besorolás, de foglalkozik azzal, hogy másodköz vagy utánközlésről van szó, akkor a besorolás már ad egy fontos informatikai információt, és hogyha valaki tisztességesen dolgozik, meg a szabályokat betartja, akkor még ott van alcímben ebből a listából a megfelelő.
Így van.
Igen.
Jó. Akkor ez szerintem Pipa, Mára. És egy dolog van, amiről még szó volt az előkészítés idején, de most elhagytuk szándékosan, nevezetesen az alkotással kapcsolatos kérdések. Ugye most már az alkotásoknak a rögzítésére is mód van, de miután hosszan beszélgettem a Liliannal meg a Klárival, akik leginkább részt vettek ennek a kialakításában, abban maradtunk, hogy most még nem nagyon van tapasztalat ezzel kapcsolatban, és érdemesebb lesz, hogy nagyjából tavasszal visszatérni rá, amikor már látszik, hogy kik használják, hogy használják, tetszik-e, megfelele, van-e olyasmi, amit módosítani kell rajta, vagy mi az, amit még ki kell találni hozzá. Tehát erről most ezért nem került szó. Kérdezném, hogy egyebekkel kapcsolatban van-e valakinek valamilyen közölnivalója, kérdése, javaslata?
Volt
még
egy kérdés.
Jaj,
bocsánat.
Na most ezt őszintén szóval én ezt így az elő, ezzel már nem, tehát nem tudom, hogy itt pontosan miről van szó. Akkor kérdezem azt, hogy itt pontosan mi a kérdés, vagy mi a, ja, az, nem Gyuri. Értelmezem. Gyuri.
Arról van szó, hogy a listákban megjeleníthető a tételek alatt az idézőkre vonatkozó információ, a számszerű információkról van szó, ahol nem csak az idézők száma látszik, hanem a forrás is.
Igen.
Jelenleg meg tudjuk azt jeleníteni, hogy a Web of Science-ből, illetve a Scopus-ból hány idéző érkezett. Egy kérést kaptunk, ahol az a javaslat, hogy a Google Scholar-ból importált idézők számát is jelenítsük meg ebben a listában. Az a kérdés, hogy egyetértünk-e ezzel, vagy sem. Hát mindjárt tudjuk, hogy számosan használják idézőt.
Igen, és azt is tudjuk, forrás. Hogy ezt nagyon óvatosan szeretnék kezelni az adminisztrátorok, mármint a Scholar-nak a idézői.
Engem az érdekelne, hogy ennek a megjelenítése pozitív vagy negatív minőség, vagy mindenki döntse el, hogy pozitívan vagy negatív. Tehát, hogy honnan jött az igény, hogy ezt meg akarjuk jeleníteni, azért, mert akkora jelentőséget tulajdonítunk a Scholar-nak, vagy azért, hogy igenis látszódjon, hogy azok azért veszélyes idézők.
Intézményi adminisztrátor.
Én annyit fűznék ehhez hozzá, hogy a Csilla megjegyzése nagyon találó volt, és ha ez egy ilyen általános számként jelenik meg, akkor ezt vagy negatív jelzőnek, vagy óvatosságra intő jelzőnek használnánk, és használná sok tudományterület. Maga a kérés tudomásom szerint a műszaki területről érkezett, ahol viszont nem biztos, hogy egyértelműen negatív a megítélés, egyszerűen azért, mert a műszaki területen az idézés gyakorisága alacsony, és tudjuk azt, egyfajta tudományszociológiai jelenség, hogy ahol az idézőszám alacsony, ott megpróbálnak minél többet begyűjteni. Egyszerűen azért, mert van az a téves nézet az emberek fejébe, sokaknak a fejébe, hogy egy olyan szakma, amelyikben ezrével jelennek meg az idézők, az mégiscsak más, mint ahol csak tízesével jönnek. Ugye a klasszikus eset a matematika, ahol néhány idézet már igen jelentős lehet, és mondjuk a biokémia, vagy néhány olyan szakma, ahol a szakma nagyon nagy, és ezért nagyon sok az idézési lehetőség is. a műszaki tudományokban az idézetesek általában ritkák. A kiemelkedő kutatók ott is ezrével gyűjtik az idézőket, de az átlagos kutató számára ez kevés. Keveset hoz darabszám. Viszont ott ugye a 100% is alacsonyabb, hogy így mondjam. Az MTMT-ben ez az adminisztrátoroknál jelenik meg, ő számukra elsősorban. A DOI, a DOI-val rendelkező rekordok száma, a Web of Science azonosítóval és a Scopus azonosítóval rendelkező rekordoknak a száma. Ezek olyan azonosítók, amelyek egyben vagy bibliográfiai pontosságot, vagy folyóirat minőséget mérnek, méghozzá pozitív irányba. Tehát ha a Scopus idézők száma pozitíven értékelendő, akkor érdemes odavenni. Ha nem pozitív értékelés, akkor ez az én személyes véleményem, nem mint az MTMT szervezőjeként, az az, hogy akkor nem érdemes odavenni. Ha ez egy negatív konnotációt összekever egy pozitív, vagy több pozitív konnotációval, az egy zűrzavaros végkimenetet hoz a legtöbb ember fejébe. És itt azért nagyjából ilyen 1000 körüli adminisztrátorról van szó és intézményi jelölésről. Hozzáteszek még egyet az ismeretanyagomból, hogy a műszaki tudományok osztályának a táblázatában ott szerepel a Scopus idézőknek a száma. Tehát ezen a szakterületen, ha valaki lehívja ezt a táblázatot, ott meg lehet nézni egy munkásságon belül. Egy közleményhez ezt a számot nem számoljuk ki. Költsége nulla gyakorlatilag, már informatikai költsége, mert ugyanúgy meg lehet csinálni, de ha felesleges vagy félrevezetőnek minősíthető, akkor talán nem érdemes.
Igen, én is úgy gondolom, hogy tehát most tudnia kell mindenkinek, aki hallgat engem, hogy nekünk most van egy borzasztó rossz tapasztalatunk a Google Scholar idéző importtal kapcsolatban, és ez mélységesen megviselte az összes MTMT-vel dolgozót a könyvtárunkon belül. És valahogy úgy látom, tehát mindig azt mondom, hogy ezt ésszel kellene kezelni, és nyilván nem egy listából kell kiindulni, de a tőlem eljutó, vagy hozzám eljutó egyetemen belüli információkból azt látom, hogy nagyon terjed, hogy tömegesen hozzuk a Google Scholar idézőket, és sajnos nehezen tudjuk kezelni, hogy ésszel hozzák, és ha én megjelenítem azt, hogy mennyi Google Scholar idéző, akkor a szerzőim tartok tőle több mint 50%-a azt fogja mondani, hogy ez egy pozitív minősítés, és akkor én is elkezdek tömegével idézőket behozni a Scholarból, amivel egyszerűen nem is tudom, kifejezhetetlenül sok munkát fognak nekünk generálni.
Magyarán lábon lőjük magunkat, hogyha bevezetjük.
Igen.
Így van. Mert nyilván nem tudjuk mondjuk úgy olyan színre színezni ezt a Google Scholart, hogy abból mindenkinek az jusson eszébe, hogy ezen egy negatív pecsét van.
Hát akkor nem. Akkor nem. Köszönettel. Nem élünk a felkínált módszerrel. Jó, bocsánat.
Bocsánat, már megint én beszéltem, csak a többieknek a véleményére is. Én például kíváncsi lennék, nem tudom, vagy van-e tapasztalat a Scholarral kapcsolatban?
Személyes tapasztalat az rossz, tehát ha a saját idézettségeimet megnézem, akkor rettentő szenetes.
Hát, igen, és az import meg nagyon sok.
Igen, és ez...
Igen.
Én is sok társulni tudok, hogy nagyon
köszönjük. Nagyon jó. Köszönjük szépen. Jó, tehát akkor
én azt szoktam mondani az összes szerzőnek, hogy nézze meg a Google Scholar idézőket, de kizárólag amiknek megfelelő típusát meg tudja állapítani, kézzel beviheti idézőnek azt a Google Scholar idézőt, nyilván akkor oda rakhatja mellé a Google Scholar azonosítót is, de csak nagyon nagy fölülbírálat után, és nyilván csak azokat az idézőket, amik egyébként a Scopusból meg a Web of Science-ből nem jöttek, mert most mi tömegesen láttuk a kínai importált idézőket, amiben gyönyörűen megvolt a Web of Science párja, tehát duplumokat gyárt ráadásul a rendszerben, és na jó, abba is hagyom, mert hosszan tudnám sorolni ennek a hátrányait.
Oké, tehát akkor nem. Köszönjük szépen. Bocsánat, hogy ezt majdnem kihagytam. Egyebek. Ha semmi nincs, akkor nekem van egy egyebem. Nevezetesen az, hogy én itten a héten több hosszú tárgyalássorozatot folytattam, részint a professzor úrral, részint két másik kiválasztottal, abban a tárgyban, hogy nem tudom sajnos tovább vállalni ezt a vezetői posztot a bibliográfiai szakbizottságban. Most nem akarom elmondani, nagyon jó volt itt lenni, de egyszerűen nem bírom. Ez egy része csak a dolognak, a másik az, hogy az nem megy, hogy én állandóan kiképzést kérjek mindenféle szakbizottsági munka közelettével, olyantól, aki nap mint nap dolgozik az NTMT-vel, és nálam sokkal profitban átlátja. Mert én most már nem dolgozom nap, mint nap vele, tehát ez így nem igazán jól működik. Én azt javasoltam, és a professzor úr egyetértett a javaslatommal, hogy a Dudás Anikót kérjük föl ennek a feladatnak a további végzésére. Fölhívtam az Anikót, hosszan beszélgettünk, és ő vállalta ezt a munkát, úgyhogy a legközelebbi VS-ülést már ő fogja szervezni és vezetni. Illetve a Csillát, Babus Csillát pedig megkértem, hogy a Szegedi Tudományegyetemet képviselje a továbbiakban ő, mint ahogy eddig is ő képviselte, csak előtte kiképzett engem a képviseletből, és hát én meg egyre jobban bevontam őt a munkába. Tehát ilyen módon tisztázunk egy régóta érő folyamatot. Én köszönöm mindenkinek, hogy együtt dolgoztunk, és azért szeretem én az MTNT-t továbbra is, de elég nekem most a programbizottság, vagy a programtanács, vagy hogy hívják. És akkor október.
Én még annyit hozzátennék, hogy én meg nagyon köszönöm ezt a jó néhány bibliográfiai szakbizottsági ülést és vezetését. Azt gondolom, hogy igen fontos bizottságunk, és nagyon nagy segítséget ad abban, hogy az MTMT jól legyen, és természetesen ez mind a korábbi vezetője, mind a jelenleg éppen most leköszönő vezetője nagyon sokat tett hozzá. Köszönjük!
Köszönjük szépen! És amit vállaltam a mai ülésen, az természetesen még... Okay. Jó, akkor köszönöm szépen, és akkor október végén legkésőbb.
October végén?
Nem.
Akkor
állnak össze az anyagok, és akkor jelentkezve lesz.
Igen, és akkor valamilyen megoldás kell.
Igen, illetve én azt vállaltam, hogy leírom azt, hogy a bibliográfusok most hogy csinálják.
És akkor jövő hétténtekig viszont mindenki küldi, hogy egyetért ezzel a bizonyos nevezék táblázattal.
Így van.
Aki nem vállalkozott.
Viszontlátásra, sziasztok!
Sziasztok, viszlát! Sem előtt az akkumulátorom.
Pittyeget egyszer, nem?
Az lehet, de még köszönjük szépen, jól van. Én kérek, hogy készítettem. Meg jól helyezkedtem.
Csak nem az ajtó, csak nem megy be.
De teljesen rendben volt, azt lesz számítva, hogy itt meleg van.
Igen, hát azzal sajnos nem tudunk is elni, mert az baj, plazma tévék.
Persze, tudom én.
És hihetetlen módon
ja.
Fűtenek. Viszontlátásra! Próba taps, ahó, ahó. Oké. Okay. Még egyet. Oké. Okay.
Ezt kerestem. Komolyan hármat hoztam, mert tudtam, hogy három kell.
Most találtam meg kint.
Igen. Régen már kapartam, vakartam, de ennyit írtam. 30-40 óra. Jó, hát ilyen. Jó. Köszönjük szépen ide.
Hát igazán nincs mi. Már néztem, mondom, meddig csináltam, mert én meg csak 13-ig vagyok.
Jó, jó, helyes. Olyan sokat.
Már megyünk. Útra hangolni.
Na, az jó.
Remélhetőleg ma már kiderül. Istenhegyi.
És meg is kérdezhetek a gyerek nevét?
Hát megkérdezzük, persze, ha ott leszünk.
Ha látják.
Az elsőt is szerettük volna tudni, meg akkor meg is tudták mondani. Én nem ölök érte, hogy tudjam, de...
Nem mondják meg, nem
történik. De Tilla meg szeretné tudni, úgyhogy... Az ellen sem vagyok, hogy tudjuk, magamtól én nem kérdezném meg, de...
Jó.
De az se zavar, ha igen.
Oké.
Csak ugye én most már mindig 13-15-ig vagyok. Én reggel azért jövök be jókorán. Most meg még a 13-15-től is korábban megyek, egy órakor, mert... Egyrészt minden nap itt vagyok 6-40-re, 7-15 helyett, tehát rengeteg plusz órán gyújt már össze.
Aztán le kell dolgozni.
Hát, ha nem is le kell, de ilyenkor jó, hogy el tudok menni. Jaj.
Csak, na jó.
Cső.
The conference is about to end.